Hosszabbítás. Az Eurosport hetente jelentkező podcastje Nagy Benyáminnal és Rév Dániellel.
Sziasztok, ez a Hosszabbítás podcast 148. adása. Benne egy interjúval, Garács Zsomborral beszélgetünk a magyar jégkorong válogatott játékosával, aki részese volt a csapat múlt heti bravúros divízió 1 perás világbajnoki aranyérmének, és akivel beszélgettünk ősszel, amikor Amerikába készült, és a New York Islanders edzőtáborában volt éppen, úgyhogy egy kicsit beszélünk arról, hogy hogy sikerült végül a szezonja, és persze magáról a világbajnokságról is. A műsor második részében snooker a témánk, Húzás Gábor, eurósportos kollégánk a beszélgető partnerünk, és téma természetesen a világbajnokság, ahol elég sok meglepetés született, és végül Kyren Wilson lett a világbajnok, de beszélünk Révész Bulcsúról is, aki a selejtezőben egy meccset nyert, és egy szoros vereséggel búcsúzott csak. Az Ácsi rovat témái között kicsit jobban kibeszéljük a jégkorong VB-t. Lesz egy kerékpáros blokk, hiszen zajlik a Giro, Vas Blankával lezajlott a Vuelta, és kezdődik a Tour de Hongrie ezen a héten. Beszélünk a kézilabda bajnokok ligája negyed döntőiről, arról, hogy Veszprémben elég komoly válság van, és persze arról is, hogy az Eto bejutott a Final Four-ba. Aztán lesz némi foci, de ezúttal azért elég visszafogott mennyiségben. Beszélünk a visszavonuló Fegyverneki Zsófiról, a 11 éves kínai úszólányról, aki csodaidőket úszik, Lando Norris első Forma 1-es győzelméről, és Rafael Nadal esetleges visszavonulásáról is. Úgyhogy így néz ki az eheti hosszabbítás. Jó szórakozást kívánunk hozzá!
Az Eurosport a podcastek otthona is. A Hosszabbítás podcast hetente elhozza a magyar és a nemzetközi sport legaktuálisabb témáit. Minden héten több népszerű sporttal is foglalkozunk. Olyan műsorainkban, mint az Esbringa, a Saladblog és a Bontószög. Iratkozz fel az Eurosport Magyarország csatornájára kedvenc podcast hallgató felületeden, és ne maradj le a legfrissebb adásokról. Téli sportok.
Itt van velünk már a vonalban Garács Zsombor. Szia Zsombi, nagyon köszönjük, hogy elfogadtad a meghívásunkat.
Sziasztok, köszönöm, hogy itt lehetek.
A felkonferálás során arról beszéltem, hogy a világbajnokságról lesz szó, de kicsit kezdjük korábbról a dolgokat, mert hogy beszélgettünk valamikor ősszel arról, hogy Észak-Amerikában próbál szerencsét, és akkor éppen a New York Islandersnek a táborában jártál. Egy kicsit foglald össze, kérlek, azt, hogy mi történt veled azóta, és hogy hogy sikerült ez a szezon, amelyet végül az Islandersnek az ECHL csapatában töltöttél, tehát kettővel az NHL alatti ligában.
Egy kacifántos év volt minden szempontból, de alapvetően azt gondolom, hogy jól telt meg, abszolút elégedett vagyok azzal a döntéssel, hogy kimentem, megpróbálkoztam ezzel az egész kinti világgal, azt egyelőre még nem tudom, hogy a jövő szezon folyamán kint folytatom, vagy esetleg hazafele irányulok. Jó volt nagyon, tehát az elején belecsöppentem a világ legmagasabb szintjébe, tehát azzal, hogy ott láttam az NHL-ben, az egy nagyon nagy áldás volt, utána viszonylag gyorsan a két tábor után, tehát úgymond az NHL után van egy AHL tábor, és akkor utána mindenki megy úgymond a helyére, és akkor rendeződnek a sorok, és akkor el is kezdtük az ECHL-ben a szezont. Tök jó volt látni ezt a rengeteg meccset, megtapasztalni azt, hogy nem heti két meccs az átlagos, hanem van olyan, hogy heti négy, vagy akár heti öt. Azért a szezon szintén marhára megterhelő, és erre nekem is át kellett egy kicsit állnom, nem csak fizikálisan, sokkal inkább mentálisan. Aztán ugye a szezon derekatájéken volt nekem is egy ilyen nagyobb hullámvölgyem, de aztán azt érzem, hogy abból sikerült hál' Istennek kijönni. Az a része nehéz volt, hogy egyáltalán nem tudtam hazajönni, különösen így a válogatottra tekintettel, tehát hogy az évközi tornákra sem tudtam hazajönni februárban, azért volt egy nagy megmérettetés, és akkor sem tudtam jönni. Tehát nálunk nem ment meg a bajnokság egyáltalán, összesen kétszer két nap pihenőnk volt karácsonykor, meg az All-Star szüneten, tehát hogy azért ilyen szempontból megterhelő volt. És a végig az elég kiélezetre sikerült, mert az utolsó két meccsen kellett volna egy pontot hoznunk, és ez sajnos akkor nem sikerült. De nekem megadatott, hogy így pedig hazajöhettem, ami viszont jól alakult.
Ősszel is beszélgettünk arról, hogy vajon a korábbi amerikai tapasztalataithoz képest milyen lesz ez a néhány hét vagy néhány hónap. Hogy érzed így visszagondolva ezt a szezont? Mennyiben volt más ez a periódus, mint anno?
Intenzívebb volt sok szempontból, sokkal inkább hoki szempontból. Tehát, hogy én amikor kijöttem 17 éves koromtól 20 éves koromig voltam ugye kb-ként gyerekként, akkor valóban gyerekként családi közegekbe kerültem, és volt egy versenyhelyzet, mert Amerikában sokkal több játékos van, tehát találkoztam azzal, ami itthon nem annyira volt, de hát itt a felnőtt világban, itt ahol tényleg árucikként kezelnek minden játékost, olyan pörgés van, olyan intenzitással változnak a játékosok, a csapat összetételek. Tehát, hogy mondjuk Magyarországon, ha van egy 22 fős keret, akkor mondjuk egy 25-26 játékos játszik az adott mezben egy év során. Hát nálunk a ligában volt olyan csapat, akinél 60 plusz játékos fordult meg a szezon során, nálunk is valami 45, vagy nem is tudom mennyi. Tehát, hogy az azt jelenti, hogy kétszer vagy egyszer teljesen kicserélődik a csapat papíron, és azért ezt a dinamikát látni, ez nagyon más volt így felnőtt fejjel, vagy inkább azt mondom, hogy a hokiban jóval jártasabban, és azért ez nehéz volt, kint úgy is hívják ezt, hogy blender az a turmix, hogy tele minket csak bedobnak, azt nyomogatják a turmixot, és néha ez jön ki, néha az, tehát néha jól alakulnak a dolgok, néha nem, és azért ez megterhelő tud lenni pszichésen az embernek. És ezzel korábban nem vagy találkoztam, tehát ez abszolút egy új élmény volt, de örülök neki, mert szerintem ez is sok mindent tud tanítani, mind emberként, mind pedig játékosként.
Erről létileg mennyire más egy ilyen szezon, mert hogy ránézve a statisztikáidra 63 meccsen játszottál az LCHL-ben, a korábbi években még rájátszással együtt is mondjuk 50 alatt maradtál minden szezonodban itt Magyarországon, és gondolom, hogy azért a tempó is kicsit más akár az LCHL-ben is, mint egy Erste Ligában.
Igen, abszolút. Gyorsabbnak talán egy picit gyorsabb, tehát nem is azt említeném alapvetően. Sokkal intenzívebb, mert kicsi a pálya, tehát ott az első két lépésre kell nagyobb hangsúlyt fektetni, nem pedig a maximum sebességedre, mert nincs is kb. Helyet fölgyorsulni. Fizikálisan viszont azért ott nagyon sok az ütközés, tehát azt abszolút el lehet mondani, hogy az rengeteget ki tud venni az emberből. Fizikálisan azt gondolom, hogy egy olyan újdonsággal találkoztam, amire tudtam, hogy hogy készüljek föl. Tehát itthon is szezon közben, ahogy mondtátok, ti is jóval kevesebb meccsünk volt, de mondjuk, mikor elérkezünk egy VB-re, ott 7 nap alatt van 5 meccsed víző egyában. Tehát, hogy ez egy olyan fizikális megterhelés, amivel rövid idő intervallumokra, de már korábban találkoztam, és tudom, hogy erre hogy kell felkészülni. Többet vezet le az ember, többet foglalkozik a rehabilitációval, regenerációval, és akkor ezt úgy meg lehet csinálni. Most az volt nehéz, hogy ezt 8 hónapon keresztül kellett csinálni, de hogy tudtam, hogy ha beleteszem a munkát, akkor ilyen téren nem lesz gond. Ezzel nem is volt baj, de hogy ezt mentálisan hogy lehet kezelni. Mert tehát, hogyha egy embernek van egy rossz meccse, akkor abból nem olyan egyszerű mindig kijönni, hogy jaj, a következőre egy teljesen kitisztult fejjel menjek bele. Csak itthon mondjuk van 3 nap átlagosan kipihenni, vagy rákészülni egy következő meccsre, ott meg sokszor nincs 24 órát sem. És pont ezek a hullámvölgyek sokszor sokkal több meccsre kihatnak, mint itt Európában. Szóval ezt kell, vagy nekem ez volt egy ilyen nagyobb váltás, hogy tudom valóban minden egyes meccs végén lezárni azt az adott periódust, vagy azt a mérkőzést, és teljesen tiszta lapot indítani a következő meccsre.
Mielőtt elkezdtük volna rögzíteni a beszélgetést, meséltél arról, hogy nem sokon múlt, hogy a klubod eredményétől függően vajon haza tudsz-e jönni a Divízió 1 per világbajnokságra. Mentálisan pont emiatt, amit mondtál, hogy nagyon nincs idő gondolkozni, készültél arra, hogy mi van akkor, hogyha jönni tudsz, és mi van akkor, hogyha nem tudsz jönni? Tehát fel voltál készülve mind a két esetőségre, így a VB előtt?
Érdekes, mert pont tegnap a szüleimmel beszéltem, hogy a VB lezárult után, hogy mennyire hálás vagyok annak, hogy én ilyen február környékén kezdtem el azon matekozni, vagy agyalni, hogy de most akkor hogy alakul a szezon. Tehát akkor elég hullámvölgyesen alakult nekünk a Worcesterrel a csapatszintű teljesítményünk. Én azt éreztem, hogy hát úgyse jutunk be playoffba, mert rendszeresen, amikor kellett, akkor elbuktunk meccseket, hát mondom, egy ilyen csapat nem fog tudni bejutni playoffba. Nem baj, legalább megyek haza, a VB-n ott tudok lenni. Meg még egy jó pár válogatott meccsen tudok játszani, és akkor utána viszont elkezdtünk egy kicsit úgy feléledni Worcester szinten, és akkor úgy megbékeltem azzal, hogy hát akkor hiába húzott ebbe az irányba a szívem, nem baj, most inkább a playoffban fogunk akkor játszani, az jobb lehetőség majd jövőre nekem újra aláírni, és majd megyek máskor a válogatottra, és akkor így mind a kettőnek meg volt a saját periódus az én fejemben, és így mind a kettő tekintetében eljutottam oda, hogy bárhogy alakul is, én ezzel elégedett leszek. És akkor az utolsó egy hónapban egyébként tök jól teljesítettünk a Worcesterrel, mert volt 5 hétvégén zsinórban, ahol mindig 3-ból 2-t kellett nyerni ahhoz, hogy bejussunk a play-offba, és ezt rendszeresen tartottuk is, csak a legutolsó két meccsen nem sikerült, de hogy úgy mentünk ki az utolsó 3 meccsre, hogy abból nekünk 3 pontot kell hozni, úgy van, hogy kint egy győzelem 2 pont, egy hosszabbításos vereség 1 pont, és hogyha rendes játékidőbe kapsz ki a nulla, meg is nyertük az első meccset, ott akkor már azt éreztem, hogy jaj, de jó, akkor play-off, tehát abszolút arra rendezkedtem be, és a második két meccsen 0 gólt lőttünk, tehát így ott elvágtuk saját magunktól ezt az álmunkat, és ráadásul nekem nem olyan ilyen telefonszolgáltatom van, hogy Kanadában nekem nincs térerőm, ez Kanadában volt, és akkor 4 óra volt, míg hazaértünk az amerikai határig, addig ott pihentem, meg el voltunk a buszon, és amint átértünk a határon, én már kellett jelentkezzek itthon, hogy akkor jöhetek, egy 12 órával később meg volt a repjegyem, és kb. 24 órával később meg már repültem is haza, tehát hogy kicsit gyorsan történtek a dolgok, de fejben, mondom így a pár hónappal ezelőtti időszak kapcsán már rákészültem.
Na és akkor még, hogy bonyolítsuk az érzelmi hullámvasutadat, ugye a feleséged Gasparics Fanni ebben az időszakban sérült meg nagyjából, nem?
Hát egy hónappal előtt, igen, március legelején
Ez mennyire,
sérült ő meg.
viselt meg téged, meg mennyire viselte meg őt ez a térdsérülés?
Hát engem így szekunder módon eléggé, mert én nem olyan találkoztam még ilyen komoly sérüléssel ennyire közelről, tehát hogy lekopogom, hogy nekem se volt ilyen, meg Fannynak se volt ilyen előtte ekkora volumenű dolog. Meg azt volt nagyon nehéz látni, hogy egy térdsérülésnél keresztszalag sérülése volt, ő megsérült, és 3 nappal később el tudott jönni hozzám, tehát legalább találkoztunk egy picit. Sétált, konkrétan egylábugolásokat csinált arra a térdére, ami fájás, hogy nem sértettem, akkor én nem játszol. Viszont, mert ezt ilyen prehabnak hívják, hogy meg kell erősíteni az izmokat minél jobban még a műtét előtt, és akkor utána meg kellett műtsék, abszolút ez volt a jó döntés, úgy látjuk. És akkor megműtötték, és utána kezdődött el neki a rendes rehabilitáció, 4 hétig csak mankó, nem terhelhette egyáltalán, és nekem az volt a legnehezebb, hogy pont ezzel, hogy ekkor jött nekünk a playoff hajrá, egyáltalán nem volt szünet, és hiába volt tőlem 7 óra autóra, nem is tudtam oda menni. És amint lezárult a szezonom, én azt gondoltam, hogy na majd playoff, utána, amint kiesünk, vagy valahogy vége, rohanok Fannyhoz, de így, hogy haza kellett jöjjek, így ezt nem tudtam megcsinálni. Tehát most játszunk Kanada ellen, és én másnap utazok ki, pont azért, hogy mi hamarabb tudjak vele találkozni, mert egyáltalán nem tudtam ebben a rehabilitációban részt venni sajnos, aminek örültem volna. Neki abszolút nem egyszerű, én azt gondolom, hogy ez mentálisan nehezebb, mint fizikálisan. Tehát fizikálisan is megvannak a nehézségek, amikor az ember egyszerűen nem tudja az alap dolgokat olyan könnyen ellátni, mint előtte, akár csak kimenni a konyhába, vagy bármi egyéb. De mentálisan nagyon nehéz ez, hogy eljut a világ legjobb ligájába, meglövi az első gólt, és utána meg egyszerűen kényszerpihenőre kell menjen, azért, mert nem épp a lába jelen pillanatban. Szóval hát nehéz időszak volt ez mind a kettőnknek.
Kívánjuk neki, hogy minél hamarabb épüljön fel, és tényleg minél hamarabb térhessen majd vissza a pályára. Kanyarodjunk vissza egy picit a válogatottra. Hazaérkeztél kintről. Hogyan alakult az a néhány nap? Kell ilyenkor neked átállás, hogy visszakapcsolj egy picit fejben?
Alapvetően igen, meg a bioritmust azt vissza kell egy kicsit rugdosni, ugye azért a 6 óra eltérés az nem egy kényelmes dolog, de hál' Istennek, vagy nem hál' Istennek, az utolsó 2 éjszakámon kint Amerikában nem aludtam egyáltalán, tehát már annyira fáradt voltam, hogy mire hazajöttem, hogy így azonnal át is tudtam állni. Ez nem mondom, hogy jó praktika, de nekem hál' Istennek akkor bevált, és így nem kellett ezzel többet foglalkozzak. És onnantól kezdve ez megvolt, mentálisan nagyon nem kellett, tehát egy válogatott közegbe jöttem, ahol azért már hál' Istennek jó pár éve részes tudok lenni. Hokiban egy kicsit más volt, hogy így fölmentem először, én az új arénának a jegére mentem föl Fehérváron, tehát én ott csatlakoztam. Fölmentem, és mondom, Atya Isten, mekkora a jég, tehát hogy az amerikai pálya kicsit rövidebb is, most sokkal keskenyebb. Csak egy keskenységet úgy érzed, hogy a bedobó köröknél, hogyha kívülre állsz a palánkhoz, kint Amerikában mondjuk egy 1,5 méter van a palánkig. Hát itthon van 3 vagy 4. Tehát, hogy azért az marha nagy extra jégfelület, és akkor az volt egy ilyen dolog, amit meg kellett szoknom, meg ebből kifolyólag egy kicsit más a hoki, de összesen ennyi volt az átállás.
De ez kicsit olyan nem, mint amikor az ember, nem tudom, átül egy másik autóba, és aztán visszaül a sajátjába, hogy azért ebben nőttél föl végül is, és ebben az európai jégen játszottad a pályafutásod nagy részét, gondolom azért hamar visszajönnek az érzések.
Ja, abszolút igen, de ugye te például maradva van egy manuális váltós autód, vezetsz egy kicsit automata váltót, és utána visszajössz a manuálisba, hogy nem kényelmetlen, csak egy kicsit ugye elszoksz tőle, és akkor egy picit vissza kell rázni, tehát hogy ennyi semmi nagy dolog nem volt ilyen tekintetben.
Térjünk rá a világbajnokságra úgy, mint arra az állapotra, hogy elkezdtétek a világbajnokságot, látszólag egy dél-koreai és japán elleni győzelemmel, kívülről legalábbis nem ítélte meg úgy senki, hogy na most ebben a válogatottban valami gondok is lehetnek, vagy itt a háttérben akár ellentétek húzódhatnak, vagy személyes sérelmek húzódhatnak. Úgy kérdezlek téged, hogy a világbajnokság előtt milyen volt a válogatottnál a közeg, milyen volt a hangulat, és hogyan sikerült összességében a felkészülés, milyen érzésekkel vágtatok neki ennek a VB-nek, és te személyesen hogyan érezted magad a válogatottnál?
Akkor a legutolsó részére válaszolnék először. Nagyon jól éreztem magam. Azért a válogatott az mindig is egy olyan közeg, ahova szívesen járunk. Különösen nekem azáltal, hogy már jó pár sráccal együtt nőttünk föl, akár utánpótlásban is nyertünk együtt VB-ket. Tehát, hogy az mindig egy olyan közeg, ahova én azt gondolom, hogy nagyon szeretünk járni. A kérdés a nagyobbik részére kitérve pedig kicsit szétválasztanám. Én mikor hazajöttem, én az első norvég meccs előtt 2 nappal érkeztem. Akkor még mindenkinek a fejében ez a lengyel téma volt, hogy ott azért elég balul sültek el bizonyos dolgok, voltak ilyen-olyan interjúk, úgy nem volt ilyen szempontból jó a közeg, és senki nem tudta, hogy ez hogyan fog elsülni hosszú távon, de akkor még leginkább a norvég meccsre fókuszáltunk, hogy jó, most akkor itt van az új stadion megnyitója, de hogy most ez egy jó meccs lesz, vagy nem lesz jó meccs, és pont az első meeting, amin én ott voltam, ott azt is kérdezte az öreg tőlünk, az edző, hogy mit szeretnénk, hogy mondjanak rólunk a szurkolók. Tehát, hogy abszolút ez volt így a vibe az egésznek, hogy most volt valami Lengyelországban, és ezt hogyan tegyük rendbe. És akkor én nagyon örülök, hogy szerintem sikerült büszkévé tennünk a szurkolóinkat a 2 norvég meccset. Nem is azért, mert nyertünk elsődlegesen, hanem mert úgy játszottunk, ahogy kellett abban a szép csarnokban, tehát azt hiszem tök jó volt. És akkor abszolút ez a norvég hétvége utáni időszak, amikor egy kicsit megnyugodtunk, és nem az volt, hogy nagyon mélyről, nagyon magasra fölment, hogy úristen, mi norvég verő magyarok vagyunk, tehát abszolút nem ezt láttuk, meg éreztük, hanem csak azt, hogy rendben, az előző hétvégét magunk mögött hagyhatjuk, és akkor a jó úton járunk, és elkezdtünk építkezni, és szerintem onnantól kezdve egy sokkal összetartóbb csapat, tehát ott kezdtünk el igazán összeállni, egy irányba húzni. Aztán az olasz felkészülési meccs az is olyan volt, amilyen vízilabda meccs volt, tényleg rengeteg góllal, de az első 2 VB meccsen szerintem ez jött ki, még akkor is, hogyha a Japánt is szerintem meg lehetett volna több góllal verni. Korea ellen kaphattunk volna 0-t, persze, de egyébként mind a kettőn jól játszottunk stabilan, dominánsan, és szerintem ez is jött ki abszolút a VB elején is, meg a VB legvégén is. Ez volt az, ami szerintem sorsfordító tudott lenni irányunkba.
Nagyon érdekes volt nekem ez a Románia elleni meccs, meg az utána következő ilyen, nem tudom, 24 vagy 48 órás szappanopera kvázi, mert valahogy nekem mindig az volt az érzésem ezzel a válogatottal kapcsolatban, hogy ugye a társaság maga az majd, hogy nem fix. Persze mindig jönnek új játékosok, fiatalok beépülnek, mint ahogy te is beépültél annak idején. De a szövetségi kapitányok azok sokkal nagyobb fluktuációban voltak ebben a válogatottban, mint maga a társaság. És értettem azt, hogy nyilván vannak játékosok, akik elégedettebbek egy edzővel, vannak, akik kevésbé, de valahogy mindig azt gondoltam, hogy ez a társaság magát fogja átjuttatni ezen a hullámvölgyön, vagy ezeken a belső feszültségeken, függetlenül attól, hogy ki a szövetségi kapitány. Mennyire értesz egyet ezzel?
100%-ig, és szerintem erre tökéletes bizonyíték az, hogy tegnap aranyérmet lógattak a nyakunkba, vagy tegnap előtt. Tehát ez így is kellett legyen, ezt éreztük mi is, és hála jó Istennek ez be is igazolódott. Az kemény nap volt, tehát az egész román meccsnek a napja, meg a másnap, amikor ott sok mindennel kellett foglalkoznunk, ami legkevésbé volt hoki. Én azt gondolom, hogy pont egyébként ez az egységes erő volt az, ami ott igazán megmutatkozott bennünk, hogy bármi is van, mi rendbe tesszük a dolgokat, saját magunkkal foglalkozunk, és ez, ami a végén a mi oldalunkra tudta elbillenteni azt, hogy sikerült az olasz meccs is úgy, ahogy hiába hosszabbítás, meg tudtuk őket verni, és a szlovén meccsen meg tényleg győzelemért mentünk, és abszolút sikerült is.
És egyébként ezen a napon voltak meetingek, vagy ez hogy nézett ki a Románia elleni vereség délutánja, vagy estéje, meg a következő nap, hogy nektek is mondjuk csörgött állandóan a telefonotok, mert mindenki érdeklődött, hogy most ez mi, meg hogy, meg merre, vagy hogy kezeltétek ezt az egészet? Ugye azok kedvére, akik esetleg nem hallották, Románia elleni 2-1-es vereséget szenvedett a magyar válogatott, és utána Galló Vilmos, a válogatott egyik játékosa, élőadásban Bohócnak nevezte a szövetségi kapitányt, és Bális Bence is ugyan jóval finomabban, de utalt arra, hogy nem minden kerek a csapatnál. És ezután, az esemény sor után kellett jégre lépni körülbelül 48 órával később. Szóval ez az időszak, ez hogy tört, hogy zajlott le ott Bolzánóban?
Azt hozzátenném, hogy 48 órával később úgy kellett jégre lépjünk a két legerősebb ellenfél ellen, hogy akkor még papíron bármi történhetett volna. Tehát kisesettünk volna, meg fel is juthattunk volna. Tehát ott azért szükség volt arra, hogy rendbe tegyük saját magunkat, az egész környezetünket, meg az egész magyar médiát, mert mindenki abszolút ezen lovagolt, az összes médiumon megjelent ez. Én a Vilét személy szerint sajnálom, mert neki abszolút nem ez volt a célja vagy a szándékja, hogy itt egy ilyen dolog történjen, de amit te fogalmaztál, hogy nekünk az egységes csapat magunk az, ami meg tudja oldani a dolgokat, meg el tudja érni a sikereket, ez tökéletes ilyen challenge volt számunkra, hogy mi hogyan tudunk így kompakt egységként beleállni egy ilyen nehéz helyzetbe, de én azt gondolom, hogy ez is szülte egyébként a nehéz helyzetet, hogy minket, ezt a csapat törzset nem hagytak úgy kibontakozni vagy játszani. Tehát, hogy belenyúltak bizonyos olyan dolgokba, amiben szerintünk nem kellett volna akkor. Hát a meccs után mindenkinek felrobbant a telefonja, tehát mikor az ismerőseitől kezdve mindenki elkezd írogatni, hogy figyelj csak most akkor mi van, én is kaptam olyan üzenetet, hogy ez most szövetségi kapitány buktatási kísérlet volt, és mi van? Tehát, hogy érted, én a biciklin ültem levezetni éppen, amikor a feleségem írta, hogy ez történt élő tévében. Tehát, hogy abszolút nem volt ez egy ilyen közös szándék, hogy na most gyerekek, akkor ezt meg ezt a lépést fogjuk tenni. Viszont, mikor felállt a krízis helyzet, akkor mindenki ugye kicsit elcsítette a saját üzeneteit. Én azt gondolom, hogy ezt jól csináltuk. Bementünk a városba kajálni, tehát olyankor abszolút el kell szakadni attól a közegtől, amiben vagyunk, ugye ez a hotelbe bezárva, tükörben, ahol az összes többi hókis is ott van, tehát hogy azért ebből próbáltunk akkor kiszakadni. És akkor volt a kapitányoknak meetingje, meg aztán az ilyen idősebb leadership grupnak volt egy jó pár meetingje, és akkor az este végére már abszolút a vezetőségi vagy a vezetőket is a szövetségi oldalról bevonták ebbe, tehát hogy ez nem csak a csapatnál állt meg, de én azt gondolom, hogy mindenkinek a támogatását élveztük minden szempontból, mi pedig egységként tudtuk, hogy bármi történik, mi összetartunk és együtt leszünk ebben, és ez a hit volt, vagy ez egymás iránti elköteleződés az, ami is tudott abban segíteni, hogy itt 24 óra alatt valójában le tudtunk zongorázni mindent csapaton belül is, illetve a külvilág irányába is.
Szerintem példaértékű az, ahogy a válogatott kezelte ezt a helyzetet, és nagyon ritkán láttuk olyat, hogy egy világbajnokság közepén történik egy ilyen, nem is az, hogy incidens, de hogy van egy ilyen nyilatkozat, és abból közösen álltok fel, és aztán a világbajnokság végén kiemeli néhány játékos, aki nyilatkozott, hogy a szövetségi kapitánynak is köszönik azt, hogy ezt így kezelte, és az egész válogatott így egyben volt. Ahogy így elmondtad, nekem nem az jön le, hogy olyan nagyon nagy egetrengető dolog történt volna az olasz meccs előtt, hogy most nagyon változtatni kelljen. Tehát benne volt ez a válogatottban, hogy mindenki intelligensen kezelje, és nem is kellett így valami extrának történni, extra beszélgetésnek, stb., hogy ez aztán így alakuljon a végén. Jól értem, amit mondasz? Tehát, hogy ez így benne volt a levegőben gyakorlatilag.
Benne volt, tehát hogy én azt gondolom, hogy mindannyian értelmes srácok vagyunk, hál' Istennek, tehát hogy ez a része meg volt. Mindannyian tudtuk, hogy egy cél lebeg a szemünk előtt, tehát hogy nekünk nem az volt a célunk a világbajnokságra jövőve, hogy na mi megdöntsük ezt az edzőt, vagy itt valami forradalom. Nem, mi azért jöttünk, hogy ez a 23 játékos, aki a jégre kimegy, az megnyerje ezt a világbajnokságot, és följussunk vissza az ácsportba. Tehát nekünk ez az egy dolog lebegett a szemünk előtt, és amikor jött egy ilyen nehéz helyzet, vagy olyan nehéz helyzet, és ez akár egy kisebb dolog, hogy jaj, most Lengyelországban hogy alakult akkor ez a hétvége, vagy az első meccs, amikor a japók gólt lőttek, és hirtelen úgy elkezdtek nyomni, mint az állat, vagy éppenséggel egy ilyen interjú a román meccs után, tehát tudtuk jó, hogy bármilyen nehézség van, azt mi együtt fogjuk kezelni, és ez a magerő volt az, ami minket tényleg át tudott lendíteni azon a napon, és nem történt semmi nagyon drasztikus dolog egyébként. A Korea meccset ugye megnyertük 6-2-re, és ott a harmadik harmadnál a vezetőedzőben nagyon sok bizonytalanság merült fel, és nem igazán érezte. Tehát ő azt érezte, hogy itt nagyon bele kéne nyúlni dolgokba, mi pedig abszolút azt éreztük csapategységként, hogy hát pakker, nyertünk két tök jó meccset, sokkal stabilabban, mint ezt elvárták volna tőlünk, meg mi hittük, és mi sokkal kevesebb változást eszközöltünk volna egy román meccsbe belemelve. Ez volt, ami egy kicsit ícította ezt az egészet, vagy ami inkább azt mondom, hogy ez szikrát adta ennek az egésznek.
Jött az olasz meccs, egy hosszabbításos győzelem, és aztán alakulhatott volna úgy az élet, hogy már majd, hogy nem tét nélkül, vagy legalábbis könnyebb feladattal kell pályára lépni Szlovénia ellen, mint ahogy végül kellett, de végül szükség volt arra, hogy nyerni kell, hosszabbításos győzelem is elég lett volna. És szerintem egy ilyen nagyon idegtépő meccs volt ez a szlovén meccs, nagyon sok helyzete volt a szlovénoknak is, nagyon sok helyzetetek volt nektek is, és végül is ebből az ilyen kevés gólos adokkapokból végre nekünk sikerült egyszer jól kijönni, mert azért a szlovénok elleni mérlegünk az nem volt túl acélos, főleg a tétmeccseket figyelembe véve az elmúlt években. Egy ilyen részlet dologra lennék kíváncsi a meccs kapcsán. Mennyire figyeltétek azt, hogy ott söröznek az olasz válogatott játékosai a jég mellett, és ilyen vigyorogva, röhögcsélve nézték a meccset, és aztán az utolsó 3 percben meg ilyen nagyon durván az arcukra fagyott a mosoly az olaszoknak?
Semennyire, de én azt gondolom, hogy ez nem a sport karma, de hogy ez a sportnak a szépsége, hogy nekünk is volt már olyanban lehetőségünk Ljubljanában például, hogy úgy mentünk bele az utolsó meccsbe, hogy valójában feljutottunk, és jó érzés, mert akkor is feljutsz az A csoportba a második helyen, de hogy akkor nagyon sok minden alakult úgy rajtunk kívülálló dolgok, amik megteremtették nekünk ezt a lehetőséget. És szerintem az olaszok is ebbe kezdték el beleélni magukat. Most az, hogy ők elkezdtek sörözni, vége volt a világbajnokságuknak, ennyi volt a szezonjuk, persze, hogy elkezdtek jól érezni magukat és kikapcsolódni. Tehát hogy én azt gondolom, hogy ők nem a sikerre kezdtek még elégni. Szerintem ez fontos látni. Hát ellenünk turkoltak, mert nekik az kellett volna, hogy a szlovén az minket kipöccintsen ahhoz, hogy ők tudjanak feljutni, ami meg viszonylag egyértelmű volt, hogy nekik ez az érdekük, tehát hogy azért mindenki szorít saját magának. A mi olvasatunkban én azt gondolom, hogy így lett kerek a sztori, tehát délután is én, mikor elmentem aludni, akkor még 2-0-ra vezetett a román, és vagy akkor lehet, hogy 2-1 volt, nem is tudom, de hogy mindenképpen benne volt, hogy de jó lenne, hogyha a románok esetleg kikapnának, az ugye rajtunk sokat segített volna. És amikor így felkeltem a délutáni alvásból, akkor a szobatársam, a Farkasról mondta, hogy hát igen, a románok nyertek, és ráadásul a másik meccs sem alakult túl jól, mert hogy akkor már vezetett az olasz első harmad végén. És na, de hogy ez a jó, és hogy ez senkiből nem egy ilyen félelmet hozott ki, hogy ú, bakker, most akkor meg kell csináljuk, hanem jaj, de jó, na, akkor itt a mi kezünkben van valójában a sorsunk és a lehetőség az, hogy fel tudjunk jutni, és ezt tudta azt a tüzet hozni, amiről beszélt a Sofi, a Brunya, a Jancsi, mindannyian, mert ez az, ami a végén minket átbillentett, még akkor is, hogyha egy nehéz nyugvenyelős meccs volt a szlovén.
Ha így választanod kéne, kicsit gonosz kérdés, de szerintem az egész végjátékot, meg az utána lévő perceket is euforikusan éltük meg és éltétek meg. Mondjuk a vezető gól megszerzése ott a meccs végén, a lefújás pillanata, vagy aztán később a díjátadás volt az igazán extázis pillanat neked?
Hát talán a lefújás, mert akkor egy ilyen kis megnyugvás volt rá, de sőt, nem tudtuk, hogy még lesz ez a 2 másodperc, mert ugye egy icing volt, és akkor nem tudtuk, hogy még az lesz, és amikor beugrottunk, és tényleg az a kirobbanó öröm, amikor úgy várod a sikert, várod, és az kirobban. Én azt gondolom, hogy a Kristóf gólja, amikor megjött 2:41-jel a vége előtt, azt hiszem, az nagyon kellett, hiszen azzal nyertünk, de hogyha ez mondjuk 25 másodperccel vége előtt történik, akkor lehet, hogy az lett volna ez igazi katarzis. Azért utána ott majdnem 3 percet még kivédekezni, tényleg ott azért még volt munka bőven. Így nekem talán a lefújás pillanata az, amikor már kín vagyunk, és tényleg lejártak a himnuszt, az már egy ilyen nyugodtabb eufória, amikor már tudsz lélegezni, és ott kifáradtunk a kéken, még ott iszogattuk az izotóniás italt, meg ilyeneket, de az, amikor tényleg úgy felrobbant az adrenalintól, az nekem most így a lefújáskor volt, megmondom előtte, amikor gólt lőtt a Kristóf.
Felnőtt világbajnokságról még nem volt aranyérmed. Kitüntetett helye lesz ennek az éremnek, ha valamilyen vitrinedben?
Hát majd, ha lekerül a nyakamból, tehát most egy jó darabig azzal fogok flangálni mindenhol.
De várj, kedd este
de
játszani kell
egyébként.
Kanada ellen, azért akkor csak leveszed majd.
És a mezünk alatt nem lehet egy nyakláncban is van, aki játszik. Viccet félretéve, igen, biztos, hogy nagyon-nagyon előkelő helyen lesz ez az érem. Én azt gondolom, hogy ez sokkal többről szólt nekünk, mint egy szlovén győzelem, mint egy nehéz időszakot átívelő csapatkohéziónak a megszületése, hanem ez egy nagyon kerek sztori lett így mindannyiunk részéről. Nekem különösen azzal, hogy egy nagy pofonból érkeztem így, hogy nem tudtuk a playoffot megcsinálni kint a Husterrel. Tehát nekem ez a szívemben most egy nagyon, nagyon előkelő helyet fog elfoglalni minden szempontból.
Jövőről van értelme most kérdezni téged, hogy a következő szezon hogy alakul? Mert azért nálatok eléggé gyorsan tudnak változni a dolgok.
Tudnak is, meg szoktak is, tehát hogy igazából az, hogy van-e értelme, ezt nem tudom. Nem tudok semmit mondani, tehát jelen pillanatban nincsen szerződésem. Fanninak is 1 éves szerződése volt, tehát az majd most fog lejárni. Most egy kicsit így a Kanada meccs után én szeretnék picit megnyugodni, kicsit mindent félretenni, összegezni saját magunkban is ezt a szezont, mert azért számunkra ez kicsit dinamikusabban alakult, mint azt terveztük, az ide-oda utazgatások, sok minden volt tényleg, és egy kicsit lenyugodni, értékelni, és akkor az alapján megtervezni, hogy merre szeretnénk egyáltalán menni, és annak tekintetében elkezdeni csapatot keresni, illetve majd kitalálni, hogy hogyan és hova írjunk alá, de jelen pillanatban még semmit nem tudunk se én se fogni.
Akkor azt tudom kívánni neked, hogy jó szórakozást a kanadaiak ellen. Conor Bedarddal próbáltok felvenni a versenyt, mert az nem lesz egy könnyű történet, azt hiszem. És gratulálunk még egyszer, és minden jót kívánunk a következő szezonra is.
Nagyon szépen köszönöm, hogy jöhettem, meg köszi, hogy tényleg így figyeltétek a meccseket. Jó élmény volt, és remélem, hogy tényleg mindenkinek sikerült örömet okozni.
Hát nekünk biztos, ezt mondhatom nyugodtan.
Snooker.
Folytatjuk az adásunkat, méghozzá a Snooker világbajnoksággal. Vendégünk Búzás Gábor, Eurosportos kollégánk. Szia Buga, köszönjük, hogy elfogadtad a meghívásunkat.
Igen, köszönöm, sziasztok!
Alig néhány órája ért véget a VB. Arra gondoltam, hogy vajon első kérdésként három szóban tudod-e értékelni, hogy mi volt itt az utóbbi napokban, mondjuk az, hogy hetekben.
Meglepetés, meglepetés hátán. Ez végül is pont három szó.
Frappáns, igen.
Köszönjük akkor, ez volt már a
Kösz.
hosszabbítás.
Kösz, örülök, hogy itt lehettem.
Tejts ki egy kicsit, légy szíves, bár egyébként én is erre a vonalra akartam ráülni így a beszélgetés elején, hogy ha végignézzük csak a táblát, akkor azt látjuk, hogy három selejtezős játékos volt a négy között, négy a nyolc között, rengeteg kiemelt már az első fordulóban elhullott, és két olyan játékos játszotta a döntőt, akire azért elég kevesen tippeltek a VB előtt.
Hát igen, főleg az egyikükre, ugye, mert Kyren Wilson azért ő ott van már évek óta azok között, akik, sőt, azt mondhatnám, hogy ő az, aki a legkiegyensúlyozottabban teljesít az utóbbi években, neki ugye ez volt a tizedik szereplése a Crucible Színházban, és ebből hétszer, most már összesen hétszer legalább a negyed döntőig elment, és idén már a negyedik elődöntőjét játszott, és ez volt a második döntője, ezért ez 10 szereplés alatt, ez brutálisan jó mérleg, nagyon jó mutató. Úgyhogy ő azért ott volt azok között, akik főleg a valamivel könnyebb felső ágról, akiről azt mondhattuk, hogy bejuthat a döntőbe. De hát az, ami az alsó ágon történt, az egészen elképesztő volt. Ugye az alsó ágon volt Ronnie O'Sullivan, Judd Trump, a szezon két messze legjobb játékos, ennél fogva a két legnagyobb favorit. Ott volt még Mark Williams, aki a VB előtti nagy versenyt megnyerte, a döntőben legyőzte Ronnie O'Sullivant. Ott volt még Ding Junhui, Stuart Bingham, aki végül is Ronnie O'Sullivant kiejtette, tehát csupa olyan játékos, akikre százszor előbb mondanát, hogy bejutnak a döntőbe, mint Jack Jones, akiről lehetett tudni, hogy ilyen óriás ölő karakter, tehát hogy egy-két meccset nyugodtan nyerhet bárki ellen, de hogy négyet megnyer, na erre senki nem számított.
Kyra Windsorral beszéljünk néhány szót, mert 2020-ban már játszott világbajnoki döntőt, és akkor nyugodtan mondhatjuk, hogy a papírforma igazolódott, hiszen 18-8-ra kikapott Ronnie O'Sullivant-től, viszont akkor is volt már nagy győzelme, például a negyed döntőben kiejtette Judd Trumpot. Ért szerinted annyit a játéka ebben a 4 évben, hogy egy ilyen VB döntőt, ahol papíron ő volt a rutinosabb és az esélyesebb, ezt így tudjon lehozni?
Rengeteget fejlődött, rengeteget javult a játék. Ugye Kyren Wilsonnak két nehézsége volt, és a kettő az nyilván összefüggött. Az egyik az az, hogy az alacsonyabban rangsorolt játékosokat rendre legyőzte. Mindig gond nélkül, nyilván nem mindig, de nagyon nagy százalékban gond nélkül hozta a mérkőzéseit a nála egyértelműen gyengébb, alacsonyabban rangsorolt játékosokkal szemben. Viszont a nála erősebbeket, tehát a legnagyobb klasszisokat nagyon ritkán tudta legyőzni. Ugye például Trumpot legyőzte a 20-as VB-n, de különben ez nagyon kevésszer fordult elő vele. Ezért tűnt úgy, hogy ő alig ha lesz világbajnok, ha ezen nem tud változtatni. A másik probléma, ami alapvetően ennek az oka volt, az az, hogy nagyon gyakran elakadt a bréképítésben. Magyarán nem volt elég brékerős, nem voltak olyan jók a pozicionálásai, tehát ilyen 30-40-50 környékén, nyilván nem mindig elakadt, de a kelleténél többször elakadt a brékben. És ez a kettő összefügg, és nagyon sokat javult elsősorban a pozicionálása, ami hát végső soron a legfontosabb játékelem a snookerben, magyarán az, hogy minden lökés után odavidd a fehér golyót, ahonnan könnyű a következő golyót belökni. Ebben rengeteget fejlődött, és hát alapvetően szerintem ennek szükségszerű következménye volt, hogy előbb-utóbb világbajnok lesz, csak hát ez a fejlődés ez igazából most látszott először Isten igazából a VB-n, mert a tavalyi szezon elején, tehát majdnem 2 évvel ezelőtt nyert egy versenyt, azóta viszont nem sok vizet zavart a mezőnyben, tehát valószínűleg egy kicsit szétszette a játékát, meg aztán egy kicsit, vagy nagyon összerakta.
Ahogy említettük már korábban, 3 abszolút meglepetés ember volt a legjobb 4 között. Talán Stuart Binghamet egy kicsit meg kell csillagozni, hiszen ő azért korábbi világbajnok, és tudom, hogy ő neki nagyon nagyra tartjátok a játékát, de David Gilbertről, Jack Jonesról tényleg nem nagyon szóltak a hírek a világbajnokság előtt. Van valami magyarázat arra, hogy ez a VB ez most miért alakult így? És most rátérek arra, amit mondtál nekem az adás előtt, hogy nem biztos, hogy ez volt minden idők legmagasabb színvonalú világbajnoksága.
Finoman fogalmaztál, igen?
Igen, tehát itt ennek köszönhető az, hogy alacsonyabb volt a színvonal, és ezt a színvonalat meg tudták ugrani talán egy picivel gyengébb játékosok. Magyarán akik ennél jobban tudnak játszani, azok alul teljesítettek, és ez okozta ezt a sok meglepetést?
Hát ez így van, de hogy ennek mi az oka, azt nyilván nem nagyon lehet megmondani. Ezzel együtt viszont Kyren Wilson tényleg nagyon jól játszott, tehát azt nem lehet mondani, azt nem lehet egyértelműen kijelenteni, hogy ezzel a játékkal, amit nyújtott, ne győzött volna le bárkit. Én azt gondolom, hogy azért nagyon nehéz dolga lett volna egy jó formában lévő a top 6-os sztárok közül, mondjuk akár egyel is, de kettővel egymás után nagyon nehezen bírt volna el, mert azért neki is döcögött a játéka, de az mondjuk nem kérés, hogy ő nyújtotta a legjobb játékot a világbajnokságon, az teljesen egyértelmű, de igen, amit mondasz, az is teljesen igaz, hogy a nagy sztárok elmaradtak a legjobbjuktól, és azért ez rányomta a bélyegét erre a VB-re.
Mondhatjuk azt, hogy már az első körben csillaghullás volt, Luca Brace-szel a tavalyi világbajnok egyből kiesett, és kiesett többek között Mark Selby is, aki már gyakorlatilag a VB előtt egy hónapja belengedte, hogy elképzelhető, hogy visszavonul. Erre nyilván nem segített rá, hogy itt rögtön az első körben búcsúzott. Hogy látod az ő közeljövőjét, és valóban benne van a pakliban, hogy ő befejezi a pályafutását?
Szerintem abszolút benne van a pakliban, ugye hát nem lehet többet tudni, mint amit ő mond, és ez egy abszolút magánéleti dolog, tehát itt arról van szó, hogy a felesége rákos beteg, és hát nyilván nagyon nem mindegy, hogy milyen irányba fordul az ő betegsége, meggyógyul, vagy rosszabbra fordul, vagy hogy alakul ez. Ez nagyon rányomja a bélyegét Selby egyébként is depressziós hangulatára, tehát ő a felesége betegsége nélkül sem egy, hogy is mondjam, egy nagyon mosolygós, könnyed figura, és ez így együtt, ez így lehetőbbé teszi neki a kaput, és lehet, hogy tényleg vissza fog vonulni, ami nagyon sajnálatos lenne. Tehát azt mondta, hogy nem élvezi a versenyzést, a játékot, magát, a snookert szereti, de a versenyeket, a versenyzést nem élvezi, és hát ha valaki nem élvezi, akkor nyilván nincs értelme folytatni. És én ezt olyan 50-50-nek látom, hogy visszavonul-e vagy sem.
Szóba került a tavalyi világbajnok Luca Brace-el. Neki milyen volt ez a szezonja világbajnokként? A tavalyi VB-t azért némi meglepetésre nyerte meg, úgy egyáltalán az, hogy egy belga tudott világbajnokká válni, az néhány évvel ezelőtt talán nem volt benne még a pakliban. Vel tudott nőni ahhoz a ranghoz, amit egy világbajnoki címvédőként való szereplés nyújt alapból?
Hát egyrészt nem némi meglepetésre nyerte meg, hanem nagyon nagy meglepetésre, másrészt meg nem tudott felnőni, nem is nagyon akart. Én ezt úgy látom, hogy ő ezt ilyen kicsit ilyen rockstar mentalitással kezeli ezt az egészet, mint ahogy megnyerte a VB-t is tavaly, hát úgy nyerte meg, hogy folyamatosan azt mondta, hogy én nem gyakorlok, én nem készülök, én minden meccs után legurítok néhány sört, vagy mit tudom én. Tehát tényleg rock and roll, snooker, happiness, nagyjából ez volt a 3 szó, amiben össze lehet foglalni az ő tavalyi VB győzelmét, és hát ugye ezt nagyjából folytatta a győzelme utáni nyáron, nagyon sokat utazott, nagyon sokat bemutatózott, meg bulizott, meg drága autókat vett, meg evett, és emiatt hízott egy olyan legalább 15 kilót, de lehet, hogy többet, ami hát nyilvánvalóan nem tett jót a játékának, és ezzel együtt bejutott 2 nagy meghívásos torna döntőjébe, ahol mind a kétszer Ronnie O'Sullivantől kapott ki. Ezen kívül olyan sokat nem tudott hozzátenni a szezonhoz, de mondom, hogy szerintem nem is akarta, és ő amikor kikapott a VB-n most, akkor azt mondta, hogy ez egy nagy megkönnyebbülés számára, hogy végre nem ő a világbajnok, végre nem őre figyelnek a legtöbben, neki ez így jó, ahogy van.
Beszéljünk egy picit Ronnie O'Sullivanről, mert hogy a negyed döntő jelentette a végállomást. Hogyan látod a Stuart Mingham elleni meccsét, ahol ugye kikapott 13-10-re, és nyilván tesszük hozzá gyorsan, hogy egy ilyen negyed döntős vereségből nála aztán az égvilágon semmit nem lehet leszűrni, meg hosszú távú következtetéseket levonni, nem?
Nem, meg abból sem, hogy mit nyilatkozik, tehát én nem tudom mióta, hát már 20x éve nézem Ronnie O'Sullivant, és egyszer nem igazolom el rajta a mai napig, tehát tényleg fogalmam sincs, hogy mit akar, mit nem akar. Azt mondta, hogy ő nem is akart elindulni ezen a világbajnokságon, nyilván miután kiesett, korábban azt mondta, hogy szeretné megnyerni, a jó Isten se tudja megmondani, hogy Ronnie O'Sullivan fejében mi minden játszódik le, valószínűleg nagyon sok minden, és nagyon gyors egymás utánban. Nem tudom, de Ronnie O'Sullivant említve szerintem fontosabb kérdés, hogy mi lesz ezzel a szakadár ligával, amit itt a VB alatt nagyon sokan emlegettek, hogy esetleg létrehoznak, vagy hát nagyon úgy néz ki, hogy létrehoznak egy konkurens ligát a World Snooker Tour mellé, hogy ez milyen lesz, miről fog szólni, versenyzős liga lesz, vagy bemutatós, kik mennek oda, kik nem mennek oda, ez egy nagyon izgalmas kérdéskör, amiről nem sokat tudok mondani, de Ronnie O'Sullivan is fontos részese lehet ennek. Nyilván, mint a snooker messze-messze legeladhatóbb játékosa.
Amúgy is azért egész sok ilyen forró téma volt a szezon során. Kínai versenyek, túl sok verseny, túl kevés pénzdíj. Most itt a VB alatt az egyik legforróbb téma talán az volt, hogy a snooker világbajnokság helyszíne, a Crucible Színház, ami mióta is helyszín?
1977 óta.
Tehát lassan most már 50 év felé közelítünk, és 27-ig van szerződése, ha jól emlékszem, a VB-re. 2028-tól elképzelhető, hogy elkezdik elvinni a világbajnokságot ide-oda-amoda, és ugye ez nagyon megosztja a mezőnyt, meg a játékosokat, meg a rajongókat is szerintem, mert hogy maga a helyszín az nem egy ideális helyszín egy snooker mérkőzéshez. Ugye, ha jól tudom, kevesebben férnek be, mint amennyien a budapesti gálán ott tudtak lenni.
Jóval kevesebben, igen.
Igen, tehát egy viszonylag kis helyszín, és láttuk már azt itt ott, hogy azért ilyen 8-10 ezres csarnokokat is meg tud tölteni a snooker akkor, hogyha nagy nevek ott vannak. Neked mi a véleményed ebben a vitában, hogy a jelenlegi vezetés jó irányba viszi a snookert, vagy a hagyományok azok fontosabbak kellene, hogy legyenek?
Hát ezt majd meglátjuk akkor, amikor 27 után, vagy hát nem tudom, mikor kiderül, hogy hova megy a következő világbajnokság, vagy marad-e a Crucible-ben, akkor kapunk erre jó választ, meg ugye az említett szakadár liga kapcsán is valahogy majd reagálnia kell a World Snooker Tournak. Szerintem 2027-ig itt nagyon sok minden fog történni, és nagyon komoly változások lehetnek. Én nem érzem azt a World Snooker Tour vezetőségén, hogy olyan őrült jól reagálna a dolgokra, őrült jól tenni a dolgát. De hát nyilván annyira nem látunk ebbe bele. Nekem olyan vaskalaposnak tűnnek sok szempontból, egyszer mind pénzéhesnek, ha lehet ilyet mondani. Tehát inkább az a fontos nekik, hogy jó sokat keressenek, mint az, hogy egy jó irányba vigyék a snookert, meg hogy mondjuk globálissá tegyék ezt a sportot, ami nem tudom egyébként, hogy lehetséges-e, de hát nyilván nekik kellene mindent megtenniük ez ügyben. Én nem vagyok olyan nagyon optimista, az meg, hogy a Crucible-ben maradjon a VB, vagy nem maradjon ott, én ebben abszolút nem vagyok egy konzervatív ember, tehát hogyha én úgy vagyok, hogyha találnak jobb helyszínt, vagy olyan helyszínt, aminek kapcsán magasabb pénzdíjakat lehet osztani, akkor miért nem menne el? Meg hát akkor úgyis el fognak menni, mert ha mindenkinek jobb, akkor nyilván nem fognak ott maradni. Pusztán a történelem miatt a Crucible Színházban, én azt hiszem.
Félig meddig már mégis válaszoltad a kérdésemre a választ, hogy szerinted, és a személyes vélemény, szerinted szüksége van arra a snookernek, hogy 2024-ben valahogy kiszakadjon az eddigi keretei közül, és változon egy picit az egész sportág?
Persze, de szerintem már 10 éve is szüksége lett volna. Tehát igen, és épp ezért ez is egy válasz, hogy nem látom, hogy miért pont, hogy mitől változna pont most. Tehát Tehát azért ennek a sportnak szerintem föl kéne gyorsulni. Szerintem az nem működik, hogy meccsek este éjfélkor, meg éjfél után érnek véget, meg ilyen végtelen, partalan, hosszú mérkőzéseket játszanak. Én a világbajnokságot is lerövidíteném, mert szinte követhetetlen. Nyilván az óriási rajongók azok így szeretik, mert ezt szokták meg, de nem csak őket kell kiszolgálni, hanem új nézőket is kéne keríteni valahonnan, és ez egyszerűen borzalmasan hosszú. Hát ugyanolyan hosszú a snooker világbajnokság, mint az olimpia, és napi két meccset, vagy szóval egyszerre két meccset játszanak. Szerintem ez a nonsense kategóriát súrolja, és most a pénzdiaktól függetlenül. Én nagyon forradalmi változásokat tudnék elképzelni, de hát nem én fogom ezt véghez vinni, ez nyilvánvaló.
Ha már szóba került az, hogy új piacokat kéne bevonni, meg új nézőket kéne megszólítani a snookernek, hát erre egy nagyon jó lehetőség az, hogyha feltűnik egy fiatal játékos egy addig snookerrel maximum ilyen hobbi szinten foglalkozó országból, mint a miénk. Révész Bulcsú természetesen a következő téma, aki ott volt a világbajnokság selejtezőjén, és ment egy kört, és a második fordulójában a selejtezőnek is egy elég jó meccset játszott. Ő ugye a következő két szezont azt ilyen úgynevezett profi túrkártya birtokosaként tölti majd, és ott lesz ezeknek a tornáknak a selejtezőin. Mit gondolsz, hogy ez a két év, ez mire lehet elég Bulcsúnak, és mit várhatunk tőle ebben az időszakban?
Azzal tisztában kell lennünk, hogy ez a két év, az első két év, amikor az ember profinak áll, pláne hogyha tinédzserként teszi ezt, ez borzalmasan nehéz. Ez nagyon komoly mélyvíz. Itt már nincs az, mint ami régen volt Ronnie O'Sullivanék idejében, amikor ők voltak tizenévesek, hogy ugye akkoriban úgy nézett ki a snooker, nyilván Angliában elsősorban, Nagy-Britanniában, hogy a juniorok azok minden hétvégén, de tényleg minden hétvégén elmentek ide-oda, amoda, a kisebb-nagyobb városokba, klubokba, és versenyeztek. Tehát folyamatosan élesen tudták tartani a játékukat, folyamatosan tudtak fejlődni. A Bulcsú élete itt a magyar amatőr, hát, hogy is mondjam, langyos vízben telt el nagyjából. Tavaly tudott először hosszabb időre kimenni Angliába, aminek rögtön meg lett az az eredménye, hogy megnyerte a junior VB-t és kvalifikált a profik közé. Tehát Bulcsú egy óriási nagy tehetség, csak nincs meg az az alap, hogy mit tudom én 12 éves kora óta rendszeresen versenyezne, de heti szinten. És ez egy nagy hátrány, és nyilván nem Bulcsú hibája, ez a, hogy is mondjam, a rendszer hibája, hogy olyanokkal kell felvenni a versenyt, akiknek van meccsrutinjuk, és a meccsrutin az nagyon sokat számít. Ezt kell neki a tehetségével, meg a munkájával pótolnia. Én ezzel együtt nagyon optimista vagyok, mert egyrészt borzasztóan tehetséges, de azt gondolom, hogy az a kevesebb, mert mindenki tehetséges, aki odaig eljut. Én azt gondolom, hogy neki nagyon jó mentalitása van, nagyon munkabíró és munkaszerető srác, és ezt nem ilyen kincstári optimizmusból mondom, hanem tényleg így gondolom, meg így látom, mert azért valamennyire belelátok az ő életébe és felkészülésébe. Én nagyon optimista vagyok, de borzasztó nehéz lesz. Tehát arra azért ne számítsunk, hogy az első szezonban bekerül a top 16 közé.
Volt velem hosszabb beszélgetésünk itt a hosszabbításban, és te is régóta ismered őt, meg sokat járt be a szerkesztőségünkbe. Hogyan látod a saját kis magánélete meg a tinédzser kora mellett? Hol áll jelenleg a mentális fejlődésben, és mennyit fog rajta segíteni ez a következő két év? Nyilván a válaszod az nagyjából valami olyasmi lesz, hogy rengeteget segíthet, gondolom én.
Hát figyelj, a saját kis élete meg tinédzserkor az szerintem az úgy nagyjából nincs, tehát borzasztó áldozatokat követel az, hogy az ember akár idáig eljusson, ahol Bulcsú tart, és még mondjuk azt nézzük, hogy világbajnoki cím vagy bármilyen verseny megnyerni, azt is mondhatjuk, hogy még sehol sem tart nyilván, hiszen csak most áll profinak. De már ehhez az kellett, hogy magániskolá vagy magántanuló legyen, ne járjon be iskolába, napi 5-6 órát gyakorol, otthon van asztal, és ez a világ legmagányosabb dolga. Tehát emiatt, vagy emellett rendszeres, nem rendszeres, normális tinédzser életet élni, az kvázi lehetetlen. Nyilván próbálkozik, nyilván rajta van, de hát ez olyan félig meddig normális élet. Hogy mennyit tud fejlődni, ja nem, azt kérdezted, hogy mentálisan milyen, mentálisan szerintem baromi erős a srác, és ugye az nagyon segít, hogy már 10 éves kora óta felnőttekkel versenyez, még akkor is, hogyha magyar játékosok, amatőr játékosok, nyilván nem a legmagasabb színvonal, de felnőttek között van, tehát ő egy kis felnőtt, sőt, hát már 17 éves elmúlt, már effektíve is közel áll a felnőtt korhoz, és hát most mit tudom én 17 éves koromban a fasorban sem voltam hozzá képest érettség tekintetében, meg mondjuk nem lett volna merszem beülni egy tévéstúdióba és okosakat mondani, de nyilván nem velem kell összehasonlítani. Azt tudom mondani, hogy szerintem az érettsége megvan, és egyszerűen csak gyakorolnia kell nagyon sokat, és versenyeznie kell nagyon sokat. Tehát nem csak a hivatalos versenyekre kell elmenni, mert lehet, hogy elmegy egy selejtezőre, kikap azonnal, aztán 2 hétig nincs semmi, hanem folyamatosan gyakorolni kell, tétmeccseket, vagy hát nem tétmeccseket, mondjuk sörmeccseket, edzőmeccseket kell játszani a kínai akadémián, ahol lesz Sheffieldben. Egyszerűen bele kell tenni azt a napi 7-8 óra munkát, csak így lehet.
Hát meglátjuk, hogy hova vezet Bulcsú útja, remélhetőleg egyszer majd egy világbajnokság végi beszélgetésben arról beszélgethetünk, hogy nagyon jól teljesített a VB-n a magyar játékos. Köszönjük szépen, hogy a rendelkezésünkre álltál, és jó pihenést kívánunk neked, Buga, a VB utára.
Köszi szépen.
Ácsi. A hét legérdekesebb hírei.
Ahogy szoktuk, az Ácsival fejezzük be a Hosszabbítás podcastet, összeszedtük az utóbbi napok, az utóbbi hét legérdekesebb, legfontosabb eseményeit a sportvilágából. És hát kezdjünk egy olyan témával, általában szoktunk, ami az adásban már elhangzott, a jégkorong világbajnoksággal, hiszen a lányok után a fiúk is kiharcolták a feljutást, de micsoda hét volt ez. Azért nem hiszem, hogy... Vagy legalábbis én biztos nem fogadtam volna arra a románok elleni vereség után, hogy itt feljutunk, pláne, hogy még az olaszok meg a szlovének hátra voltak. Hogy voltál ezzel?
Emlékszel, mit mondtam múlt héten, hogy mivel fogjuk kezdeni
soha
a mai
több PB csoport, így van.
Bizony. Nem tudom, valahogy az a vicces, hogy én mindig optimista vagyok ezzel a csapattal, és igazából olyan nagyon nem hagytak eddig cserben soha. Volt egy-két nagyon rossz VB, például a kievi, aztán azt hiszem volt Koreában egy, de igazából még ha nem is sikerül feljutni, azért akkor is és szerintem ez a legszerethetőbb magyar csapat manapság. Vagy legalábbis nekem, aztán mindenki
igen,
eldönti
az
maga.
Biztos, hogy top 3-ban van, az tuti.
És, ja, hát a román meccs az egy érdekes dolog volt, mert mindig van rossz meccsünk. Igazából az volt az idegesítő, hogy ott legalább egy pontot, hogyha szerzünk, akkor ugye már az olaszok elleni meccs után följutottunk volna. És akkor nekünk is tét nélküli lett volna az utolsó meccs. De
De ez így volt szép.
az utolsó két meccs az amúgy nagyon kemény volt. Tehát az olyan ilyen idegfeszültségben néztem végig ezeket a meccseket, ahogy tényleg az ilyen nagyon, nagyon para volt végig. Az olaszok ellen azt hiszem 34-9-es kapura lövési arányjal játszottunk ugye egy 2-2-es döntetlent, és aztán a 3-3 elleni hosszabbítások azért azok nagyon lutrik. Tehát most, hogy a tezicseredet kivédi a kapus, aztán az ellenfélét meg nem, azért ilyenből sok van.
Igen.
A szlovénok elleni meccsen ott szerintem nagyon sokat számíthatott az is, hogy a szlovénoknak azért nem volt már igazán tétje ennek. És azt szerintem a sportban, erről már beszéltünk máskor is, az sokat számít, hogy az egyik csapat tétért játszik, valamiért küzd, a másik pedig lényegében mindegy, hogy milyen eredményt ér el. Abból a szempontból ugye nem, hogy így most mi vagyunk az első följutó, és emiatt elvileg a 15. kiemeltje leszünk a jövő évi a VB-nek, tehát talán egy picivel könnyebb csoportunk lesz, de igazából szerintem az idei VB eredményei múlik majd nagy részt, hogy hogy áll össze a jövő évi csoport, meg hogy hova megyünk, ugye Herningbe vagy Stockholmba, és az idei VB az megalakulhat bárhogy. Talán egyébként egy fokkal most, hogy az NHL játékosok újra olimpiai szereplésért is játszhatnak a válogatottaikban, most egy fokkal talán erősebb lesz a színvonala már az idei VB-nek is, mint amilyen volt az elmúlt egy pár évben.
Valószínű, igen. Kettő dologról nem nagyon beszéltünk még. Az egyik, hogy, és tökre érdekel a véleményed, hogy oké, régóta nem kaptunk ki a románoktól, de valóban akkora tragédia, meg akkora szenzáció kikapni egy olyan csapattól, vagy egy olyan válogatottól, ahol nagy részt olyan Erste Liga játékosok játszanak, akik a magyar bajnokságot uralni szokták általában?
nem is a tragédia szerintem itt a lényeg, hanem az, hogy a magyar hokit, nem tudom, 8 évvel ezelőttig, vagy 6 évvel ezelőttig mindig lefölözte az erdélyit, vagy a székely hokit
Igen.
konkrétabban. És hát most is, ugye, nem tudom, Sofron Sárpát ki, meg nem tudom még kik vannak a magyar válogatottban, akik székelyek, ezt annyira nem szoktam számon tartani, mert onnantól, hogy valaki magyar válogatott, onnantól magyar válogatott. De hát nyilván abból a szempontból érdekes ez a párharc, hogy egyrészt egy magyar-román az mindig ilyen tök nagy rivalizálás bármilyen sportban, ebben azért, mert ők is szinte mind magyarok és
Igen.
magyarul beszélnek, és tök vicces volt, hogy talán az első meccsünkön, ugye a románok már lejátszották a meccsüket, és ott állt három ember román mezben, szívecskés 20-as számot tart a Sofron előtt tisztelegve, aki a románok elvileg legnagyobb riválisának a mezében játszik 20-asban már nem tudom hány éve. Szóval ez egy elég különleges pikantériát ad ennek az egésznek. És igazából szerintem nem tragédia semmiképp. Ugyanúgy, ahogy a románokat is megvertük mindig, mi, a szlovénok meg minket vertek meg mindig, ez a hoki, tehát egy 10-ből egyszer ki fogsz
Igen.
kapni egy olyan csapattól, aki egy kicsit gyengébb nálad, vagy azt mondom, hogy tudom én, a románok most ugye elég simán benn maradtak, tehát valószínűleg egy 3-4 csapattal gyengébbek csak nálunk, hogyha egy ilyen világranglistás helyezést nézed, akkor meg mondjuk egy ilyen inkább egy 6-4-es vagy 7-3-as arány lenne a normális, hogyha 10 meccset lejátszik egymással két ilyen csapat.
Ja, de nagyon jókor jött ez a vereség, és erre, vagy ehhez kapcsolódik a második téma, amiről nem beszélgettünk Zsombival az adásban. Ugye Don McKennem távozik a Kanada elleni meccs után, és jön egy új szövetségi kapitány. Szerinted meg lehetne oldani házon belül a dolgokat és a mostani másodedzői stábból kiválasztani egy új kapitányt, vagy megint kell hozni egy kanadai edzőt?
Hát figyelj, ugye egyrészt Szilasi Zoltán, nem akarok hülyeséget mondani, de szerintem körülbelül 10 éve ő a másodedző, függetlenül attól, hogy ki a szövetségi kapitány. Kis Dávid pedig, amennyire tudom, azért Fehérváron elég jó szezont futott, ugye újonc vezetőedzőként, és a playoff az viszont nem sikerült jól. Én nem tudom őszintén szólva, nem vagyok annyira szakértője a sportnak, hogy ebben ilyen nagyon kialakult véleményem legyen. Azt látom, hogy ha rossz kanadait hozol, vagy ha nem a társasághoz illő kanadait, akkor tök mindegy, hogy ő most kanadai vagy nem. És lehet az a kanadai egyébként finn is, vagy svéd is, vagy amerikai
Persze.
is, tök mindegy. Ha hozol egy külföldi edzőt, aki nem illik a társasághoz, akkor az nem lesz jó. Ugyanez egyébként egy magyar edzőre is igaz. Én például nem tudom azt, hogy mondjuk a válogatott idősebb játékosai, akik szerintem idősebbek Kis Dávidnál, ők mennyire örülnének annak, hogyha egy ennyire fiatal magyar srác lenne a kapitány, és ráadásul annak a szaporói csoda generációnak tagjai, azok különböző szerepkörökben ott vannak a magyar hokiban, de soha nem merült fel, hogy közülük valaki lehetne szövetségi kapitány, és mondjuk, hogy néznének ők arra, hogy itt van valaki, aki igazából nem futott be komolyabb hoki karriert, egy nagyon fiatal edzőként megkapta a Fehérvárt, és mondjuk egy fehérvári szezon után szövetségi kapitány lenne.
Az biztos.
Szóval mindegyik mellett vannak érvek, meg ellenérvek szerintem. Én nem vagyok benne annyira, hogy erről most azt mondjam, hogy ez vagy az jobb, mint a másik. Nyilván az a cél, hogy egyrészt minél gyorsabban eldőjön ez a kérdés, mert azt hiszem, hogy augusztus vége, szeptember elején lesz a pozsonyi olimpiai selejtező torna, másrészt meg ugye jövő májusban a VB,
Bizony.
és szerintem a következő lépcsőfok az az, hogy a selejtező tornán mondjuk nem három vereséggel jövünk haza, és a VB-n meg bent tudunk maradni.
Igen.
Most eljutottunk, hála Istennek, végre oda, hogy ingázunk, ami ugye eddig nem volt, mert eddig az inga az úgy nézett ki, hogy sokat volt lenn, aztán egyszer fönn, és aztán megint sokat lenn. Most, és ebben ezt azért mindig meg kell jegyezni, hogy az oroszok meg a fehér oroszok kizárásának nyilván nagy szerepe van. Egy
Persze.
ilyen helyzetben, ahol ott vagyunk a 16 határán, ha ők ott lennének, akkor nem a 16 határán, hanem a 18 határán lennénk ott, és lehet, hogy lentöltöttük volna ezeket az éveket folyamatosan
Igen.
az egy perában. De most ez a helyzet, ebből ki kell hozni a maximumot, és most, hogy egyből visszajutottunk, most az lenne a következő csoda, hogyha bent tudnánk maradni.
Igen. Egy dolog, ami még tökre érdekel, egyből eszembe jutott vasárnap este az ünneplésnél, hogy milyen érdekes, hogy a szövetségi kapitányokat, a külföldieket, lásd mondjuk Marco Rossitól elkezdve, Chema Rodriguezig, egy nagy siker után mindig piedesztára emeljük. Dom McAdam neve valószínűleg 10-ből egy ember emlékezetében, ha meg fog maradni, ha egyáltalán egyben meg fog maradni a következő évtizedekben vagy években, nem?
Galló Villiében biztos megfog.
Azt tudja, hogy az övében, igen. Ja, igen.
De a viccet félretéve, szerintem emiatt a balhé miatt megfog.
Az lehet. De...
Én lehet, hogyha a VB előtt megkérdezik tőlem, hogy ki most a magyar szövetségi kapitány jégkorongban, akkor nem tudtam volna megmondani.
Igen. És mégis ő lesz a világbajnok kapitány mindig is. Ezt már senki nem veszi el tőle. Tök mindegy, hogy mi történt hétközben, meg mi történt így a balhénál.
Azért szerintem Pat Cortinára többen fognak emlékezni.
Az 100%, így van. Folytassuk országúti bringával, mert hogy elkezdődött az idei Giro d'Italia, és egyből egy jó Valtteri helyezéssel, egy 9. helyjel az első szakaszon. Milyen volt így az első néhány szakasz Dani közvetítési szempontból, meg így élmény szempontjával, mert azért tényleg jól kezdett Tati. Meg jó, jó a verseny is, sok, hogy Pogacser uralja eddig, de nem voltak rossz szakaszok.
Nem, de ezt mondjuk tudtuk előre, hogy ez a hétvége azért extrább lesz, mint egy átlagos Giro nyitó hétvége. Ati az első szakaszon nagyon jól ment. Szerintem jobban ment, mint a helyezése. Nem múlott nagyon sokon, hogy ott lehet, hogy egy picit, hogyha előrébb tud helyezkedni az emelkedő lábánál, akkor el tudott volna menni akár Tomaszékkal is. És utána még visszább vett kicsit, miután már látta, hogy Tomaszékhoz nem fog tudni fölzárkozni, ugye Tomász volt elől, meg Pogácsár, meg Narváez, és aztán Tomász is visszaszakadt onnan. Szóval ott visszább vett kicsit, és még tudott egy egész jót sprintelni. Szerintem egy top 10-zel kezdeni egy 3 hetest, az semmiképpen se rossz eredmény. Másnap sokat kapott a hegyen, ezzel ugye nagyjából az eldőlt, hogy itt az összetett top 10 vége mint célkitűzés az nála egyszerűen nincs, amiről mi viszonylag sokat beszéltünk, mert nem tudtuk, hogy állnak a versenyhez. Azon gondolkoztam, hogy mik lehetnek azok a szakaszok, amik fekszenek Atinak, és ott mekkora szabadságot fog kapni. Mert még akár azt is el tudom képzelni, hogy mondjuk a 6. szakaszon, ami ilyen mini Strade Bianche és szakasz, és ez biztos jó lenne neki, ott, de az jóval könnyebb, mint a Strade Bianche, ezt tegyük hozzá. Ott lehet, hogy a murvás szektorokra beállítják őt Aide Brooks elé, hogy
Valószínű, igen.
testőrködjön.
Hát Aidebrugszon sok fog múlni, mert ha ő ott marad a top 5-ben
Hát addig
ezen a
ott fog
versenyen,
maradni.
az biztos. De nem tudom, én Aidebrugszot még továbbra is tartom, hogy dobogó esélyes, és talán még Pogacser mögött egy második, harmadik erő is lehet.
Hát ezt
Szóval lehet, hogy...
szeretnéd, mert akkor a fantasy csapatod nagyon jól szerepelne
Ez
ezekben a
biztos.
hetekben.
Ez biztos, viszont abból a szempontból meg nem szeretném, mert akkor azt jelenteni, hogy Atinak nyilván be kell állnia elé, mondjuk Trátnyikkal együtt segíteni.
Meglátjuk, én nem nehéz belelátni, szerintem ez most egy káoszosabb verseny ilyen szempontból, mint amilyenek a korábbi versenyei voltak szerintem Atinak a Viszmában.
De
Nincsen
Pogács...
egy nagyon erős hierarchia a
Igen.
csapaton belül.
De Pogacsernek nem káoszos, hogyha a mezőny többi részét nézzük, mert hogy 3 szakasz, és mind a 3 megmutatta magát. Majdnem sík szakaszt is, vagy jó, nem teljesen sík, de majdnem egy olyan szakaszt is meg tudott nyerni, ahol kvázi nem ő volt az esélyesek között.
Hát igen.
Hát komoly.
Pogacsár erős, de
Igen.
mondjuk ezt szintén tudtuk előre is.
Igen. Egy tippet azért most kérek tőled így. 3 szakasz után, a keddi szakasz előtt vesszük fel az adást. Hány szakaszt fog nyerni Pogacsár ezen a Giron?
Az a baj, nincs itt a szintrajz. De szerintem nem fogja ilyen nagyon túlzásba vinni. Tehát azt mondom, hogy ilyen 3-4.
Aha. Hát én betippelek egy 5-5. Ugye most van egy, mondjuk még 4-et meg fog nyerni köbö.
Ha lesz lehetősége viszonylag kis erőbefektetéssel szakasz nyerni, akkor rá fog menni. De szerintem az nem lesz, hogy majd csak azért, hogy Pogácsár nyerjen még egy szakaszt, a 3. héten egész nap az UAE azért melózik, hogy egy erős hegyi menőkből álló szökés például utolérjenek. Szerintem ez nem lesz.
Igen. Volt még az előző héten egy fontos verseny. Magyar szempontból Vas Blanka Vueltán teker, ráadásul nem is akár, hogy problémákkal, hátfájással, nem olyan jó formával együtt összehozott szakasz második helyet volt. Piros trikóban ugye első magyar bringásként piros trikós volt Vueltán, volt zöldben, és összességében egy egészen biztató verseny zárt, úgyhogy jó volt nézni Blankát, és hát látszik, hogy meg el is mondta, hogy van hova fejlődni, és a hónap végén megjönnek majd a Monti világkupák, amire állítólag nagyon készülni fog.
Addig amúgy megy az Itzulián meg a Burgoszom?
Az Itzulián igen, a Burgos az talán kérdőjeles. Bence, Szabó Bence kollégánk beszélt vele, és azt mondta Blanka, hogy az Itzulia az tuti, és elvileg a Burgoszon nem. Néhány nap szünet, és azt mondta Blanka, hogy 5 nap lesz Montira készülni. Az nagyon komoly. És utána indul a novemesztői világkupán május 26.
Kicsit ezzel amúgy szkeptikus vagyok, hogy
Én is.
őszinte legyek,
Én is.
hogy tudja fölvenni így a legjobbakkal a versenyt Montiban, mert egyébként meg nincs értelme erőltetni szerintem. Tehát tényleg Blanka nagyon jó kerékpáros, szerintem ezt mindenki tudja, de ahhoz, hogy fölvedd a versenyt Montiban a legjobbakkal, mondjuk legyen egy olimpiai érmesélyed, mert ugye negyedik helyezetként szerintem ez lehet a cél,
Igen.
ahhoz szerintem sokkal több időt kéne ezzel tölteni, amire viszont rámegy az országút, és én továbbra is tartom azt, hogy szerintem az országúti mezőnyversenyen sokkal jobb esélye lehet érmet szerezni, mint a Monti versenyen.
Hát pláne úgy, hogy a jelenleg női Monti mezőnyben van egy Ferenc Prevó és van egy Peterse, akik én nem tudom, valami hatalmas szenzációnak kéne történjen, hogy ők ketten ne legyenek dobogósok Párizsban, szóval
Miközben
igen.
Blanka pont egy ilyen párizsi pályához hasonlító dimbi-dombi szakaszon jött meg másodiknak a Vuelta-n.
Így van, igen. Kíváncsi leszek, hogy mi lesz ebben a hónapban, azért, hogyha javul a formája, meg ha ez a hátfájása elmúlik, amire a fogalmuk nincs, hogy micsoda, akkor azért jó lehet. Akár már az Itzulián is, de azért voltak gondok ezen a héten, reméljük, hogy megoldódik. Ami viszont lesz még a Giron, vagy a Giron mellett ezen a héten, az a Tour de Hongrie szerdától vasárnapig. Minden nap 15 órától 17 óráig mutatjuk online a szakaszokat, az applikációnkban és a honlapunkon lehet nézni, és este pedig talán 8-tól 9-ig lesz egy órás összefoglaló, úgyhogy jó kis verseny, sok-sok magyar versenyzővel, jó mezőnnyel, érdemes lesz akár nézni, vagy akár kilátogatni a szakaszokra, mert hogy jönnek Cavendish-ék, Saganék. Úgyhogy jó lesz.
Azon gondolkoztam, hogy mennyire durva, hogy egyszerre van Budapesten, vagy Magyarországon legalábbis Cavendish, Sagan, meg Conor Bedard.
Azért igen. Nagy sztárok. Nagy
Ja.
sztárok vannak itt.
Azt akartam mondani, hogy a Tour de Hongrinál szerintem aki szokott kerékpárversenyeket nézni, az próbáljon meg elmenni valamelyik szakaszra. És most tényleg Budapestről nem kell nagyon messze menni, mert ott az Etyeki dombokon, hogyha egy meredekebb részen megállsz, az nagyon nagy élmény.
Az nagyon látványos lesz,
Ugye
igen.
Pécsen is körözés lesz, a Mátrába is szokás szerint úgy mennek föl, hogy Mátraházánál meg tudod nézni őket, és aztán fölmenni a Kékesre valameddig, ki hogy bír fölfelé sétálni, és az Etyeknél is azt hiszem, hogy ott is körpálya lesz, ott is többször meg lehet nézni őket, úgyhogy nagyon, nagyon érdemes, mert szerintem nagyon nagy élmény.
Nagyon jó lesz, igen. Várjuk már ezt a versenyt is. És készülünk majd sok-sok saját interjúval, meg saját anyaggal, úgyhogy érdemes lesz nézni, meg hallgatni minket. Kézivel folytassuk, mert hogy a Bajnokok Ligájában megrendezték a negyeddöntős visszavágókat, és hát kiesett a Veszprém. És nem csak, hogy kiesett a Veszprém, hanem marha nagy a balhé Veszprémben. Szerintem egy egész adást tudnánk beszélgetni arról, hogy mi a helyzet jelenleg. A tények azok, hogy fogalmunk nincs meg, szerintem lehet, hogy nekik sincs a klubvezetésnek, hogy mi lesz a jövőben. De nem tudom, hogy volt-e a Veszprém ilyen mélyen az utóbbi. Hát mondjuk azt, hogy 15 évben. Nem tudom.
Szerintem volt.
Mikor?
Volt az az év, amikor a Skjern verte a Veszprémet a 8 között, vagy
Igen.
már a 8 előtt talán.
Igen.
BL-ben. Meg hát
Igen.
ugye az a Vranyesére az nem volt nagyon sikeres, pedig én amúgy nagyon szerettem Vranyest Bundesliga edzőként. Szóval azért volt szerintem, de hát most nagyon úgy tűnik, hogy van egy elég nagy törés. A szurkolók és a klubvezetés, játékosok egy része és a klubvezetés, illetve a klubvezetés egy része és a klubvezetés másik része között is. Hogy ezt hogy oldják meg, majd meglátjuk, de hogyha ilyen, nem tudom, NER módjára, ilyen erőből majd az lesz, amit mi mondunk, módon akarják megoldani, akkor szerintem eléggé nagy kárt okoznak ennek a klubnak.
Ez biztos. Hogyha a Rév Dániel lenne a Veszprém feje, akkor mit csinálna most jelenleg?
Valószínűleg egy elég kellemes helyen ejtőzne.
Jó válasz.
Hát ugye abból a pénzből, amit ott lehet keresni.
De az egyértelmű, hogy edzőt váltaná, nem? Vagy nem?
Valószínűleg igen, de azt azért hozzátenném, hogy ezt az edzőpárost, amikor oda ültették, akkor az a projekt, az nem az volt, ami lett belőle.
Hát ez így
Ezt
van,
az
igen.
edzőpárost, és ez ugye 3 éve volt, jól mondom?
Igen, ha jól rémlik, de nézem.
Én is nézem. Szerintem Ilicsék, igen, 21 nyara
Igen,
óta ők az
21-re.
edző.
Igen.
Na, tehát akkor az volt a bejelentett projekt, hogy a következő években elsősorban inkább a magyar fiatalok beépítésére koncentrálnak, és újjáépítik a csapatot, és aztán néhány év múlva próbálnak majd Final Four-ba jutni. Ehhez képest azt hiszem az első év végén Final Four-ba jutottak, igen, utána most 2 évig nem, és ahhoz képest, hogy arról volt szó, hogy magyar fiatalok beépítésére fókuszálnak, az összes igazán jó játékosukat kölcsönadták, leszámítva Ligetvári Patrikot, aki védőspecialistaként nagyon jó, de azért ez egy ilyen speciális pozíció, és idehoztak olyan világsztárokat, akikkel már az kell, hogy legyen a cél, hogy bejutnak a Final Four-ba. És el tudom képzelni, hogy az eredeti projektre szerződtetett edzőpáros abban a projektben egész jó lett volna, mert egyrészt ismerték a saját utánpótlásukat, meg fiataloknál amennyire tudom jól dolgoztak, de egy ilyen sztárkeret egyben tartására, meg forgatására, meg menedzselésére már nem alkalmasak.
Igen.
És innentől kezdve nálam a klubvezetésnek ugyanolyan felelőssége van
Hát
ebben a
persze.
kialakult helyzetben, és biztos, hogy Ilicséken is csattan az ostor, de tényleg, tehát, hogy most gondolj bele, hogyha azt mondanám neked, hogy igen, idehoztunk téged, nem tudom, kerékpárt meg triatlont közvetíteni, de holnaptól megkapod a Foci Bajnokok Ligája jogokat, megveszi az Eurosport, és akkor közvetítsél magas színvonalon Foci Bajnokok
Igen.
Ligáját. Az nagyon nem ugyanaz a dolog.
Hát persze.
És akkor most nem rólad személy szerint beszél, de
Persze,
én
igen.
magam is azt gondolom például, hogy én, hogyha egyszer csak így megtalálnának ezzel, hogy én foci BL-t közvetítsek, akkor valószínűleg nem vállalnám el.
Hát hogyne, igen, egyértelmű. Egyértelmű. Nem tudom, és azért nem tudom, mert mondjuk, ha Ilicséket most kiteszik, már pedig van arról szó, hogy kiteszik, akkor megint idehoznak egy külföldi sztáredzőt, ebben 100%-ig biztos vagyok.
Hát
És
nincsen nagyon olyan magyar edző szerintem a piacon, aki szóba kerül.
hát igen. Mondjuk egy Xavi Pascal idejön, és akkor utána mi lesz? Tehát a keret az egyben marad, és akkor a következő évben ennek a keretnek edzőbaja sem lesz. Tehát akkor ennek a keretnek nem, hogy be kell jutni a Final Four-ba, hanem ott már legalább egy döntőt kéne hoznia. És
Szerintem
ha az nem lesz
ennek a
meg, akkor
keretnek,
mi van?
ennek a keretnek BL-t kéne nyernie.
Hát igen. Igen.
Berekali Bence írt nálunk egy cikket, és ő ott a kapuspáros nevezte középszerűnek. Lehet, hogy most az, de azért néhány évvel ezelőtt Rodrigo Corrales az egyik top kapusa volt a világnak. Mike Jensen meg konkrétan BL-t nyert a Magdeburgnak.
Igen.
Lehet, hogy lehetne egy ennél sztárabb kapust még idehozni, nem tudom. De szerintem ez a keret, ez nagyon rendben van.
Igen. És ha megnézzük a mostani Final Four keretet, vagy a Final Four keretet, tehát a Final Four csapatok kereteit, akkor nem mondanád azt, hogy akár az Aalborgnak, akár Kielnek, Magdeburgnak, Barszának nagyon fényévekkel jobb kerete lenne, pláne, hogy egyes csapatokkal játszott is a Veszprém ebben a szezonban, és le is győzte őket. Lásd Magdeburg, Barsza.
Szerintem a Barszáé az jobb.
Na, az igen.
A Magdeburgban, meg a Kielben egyáltalán nem vagyok biztos.
Ja.
Tehát ők elég neccesen is jutottak be azért. És
Igen, azt...
a mostani Kielce, oké, vagy Wolf talán most a legjobb kapus a világom, de azért az a mostani Kielce, ez tele van sérültekkel. Szegény Olejniczaknak az a térdsérülése, az szörnyű volt az odavágón. És a kill, meg ugye mínusz 9-ről jött vissza a Montpellier ellen,
Ez nagyon
úgyhogy
komoly
a
volt.
közönség elképesztő módon belehergelte azt a csapatot a győzelembe, meg a továbbjutásba. Szóval igen, tehát a valószínűleg azért a Veszprém kerete az a négy legerősebb között van most Európában.
Igen. A Kielce Magdeburg meccs utolsó másodperceit, azt láttad?
Ott
A
volt valami, hogy igen,
Karajokféle.
óvtak, rémlik valami, de szerintem egyébként nem volt rossz fújás, azt hiszem.
Szerintem sem. Az visszanézve, meg Rasmus Boysen is azt írta, ugye kézi szakíró, hogy ez teljesen jogosan volt szabad dobás. Aztán azért tegyük hozzá, hogy Alex Dujshebaer kihagyta a mindent eldöntő büntetőt, az belövi, akkor a Kielce megy a négy közé.
Sose
Mennyit?
fogom bánni, hogyha Alex Dujshebaev mindent eldöntő büntetőket hagy ki.
Igen.
Kevés
Igen.
játékost nem szeretek, de ő az. Az
Igen.
egyik ilyen.
Igen, egyébként női BL szintén volt, és szintén kialakult a Final Four mezőnye. Az Eto'o kikapott a Vipers-től a hazai pályán, simán jutott be a Final Four-ba, a Fradinak pedig nem jött össze most a csoda. Az SBR nyert a visszavágón is, úgyhogy egy magyar csapat lesz a négy között. Talán semmi,
Papírforma.
igen, talán semmi
Ami nem
meglepődés
papírforma,
ebben.
az, hogy a BTK-n bejutott.
Az nagyon komoly. Igen.
Az nagyon komoly, igen. És ki a negyedik csapat?
A BTK, Metz,
Metz.
Eto, igen. És az SBR, igen, így néz ki a négy. Azért ebből a négyesből az Eto-nak egész jó esélyei lehetnek, hogyha az SBR, tehát szerintem az SBR a legnagyobb ellenfél, aztán majd a sorsolást megnézzük most kedden 17 órakor, ti már, amikor hallgatjátok ezt az adást, akkor tudni fogjátok, hogy ki lesz az Eto ellenfele.
Őszintén
Úgyhogy...
szólva, megint azt tudom mondani, hogy az Eto kerete valószínűleg a legerősebb, de ez nem jelenti azt, hogy a Final Four-t meg fogja nyerni.
Igen. Focival folytassuk, egy rövid blokkunk van. Ha már keretek, akkor bejelentette az UEFA, hogy 26 főt lehet vinni az Európa-bajnokságra. Ez azért szerintem segít Marco Rossinak, még úgy is, hogyha Fiola Attila kidőlt, vagy talán ezzel együtt segít, és azt a 26 nevet szerintem még Marosi Gerivel is össze tudtuk szedni egy 23-as keretbe is, így meg pláne lesz 26 játékos, akit ki tud vinni Rossi.
Én ezzel nem értek egyet most.
Na.
Szerintem minél nagyobb létszámú keretet lehet egy tornára nevezni, az a legmélyebb keretekkel rendelkező csapatokat segítik. Tehát ez a németeknek jó, meg a franciáknak jó, meg a még az olaszoknak se feltétlenül. Szerintem az angoloknak jó, a spanyoloknak jó.
Jó, hát nyilván nézd, mondjuk ha Mocsi Attila és Balogh Botond kimegy így, már pedig igen, akkor nyilván egyikük nem fog játszani egy percet sem, meg nyilván lesznek olyan játékosok, akik nem fognak játszani egy percet sem. Ja. De így egy Vancsa Zalán, egy Horváth Krisztofer, akármi kimehet a válogatottal.
Ha arra használja fel ezt a plusz három helyet Rossi, hogy három olyan fiatalt, akiről azt gondolja, hogy majd a következő 10 évben meghatározzák a magyar válogatottat, vagy legalábbis fontos szerepet fognak betölteni, nekik ad EB tapasztalatot, az egy jó vonal lenne nekünk.
Igen,
Nyilván
igen.
egy angol válogatottnál, vagy egy franciánál, ott valószínűleg igen komoly nevek maradnának amúgy ki, és ebből a komoly névsorból három ott lehet. Sokkal inkább olyan játékosok lesznek ott a francia csapat 24-25-26. Helyén, akikhez igenis hozzá lehet nyúlni egy téthelyzetben, mert már számtalanszor bizonyítottak téthelyzetben, mint nálunk.
Nyilván, igen. A következő rövid témánk tényleg csak valahogy megütött, hogy Gazdag Dániel lett a Philadelphia Union legeredményesebb játékosa 57 góllal. Oké, hogy egy MLS-ről beszélünk, meg egy friss ligáról, meg egy olyan csapatról, ahol azért az 57 gól az nem számítana olyan nagyon soknak, de azért engem úgy meglepett, hogy basszus, egy magyar játékos, egy MLS klub legeredményesebb játékosa. Még úgy is, hogyha Gazdag régóta van ott a Philadelphiában.
Az jutott erről eszembe, hogy amikor Montrealban voltam, akkor apukám egyik volt osztálytársa, aki ott él, azt hiszem Montrealban, ő vitt minket ide-oda, és elmentünk, azt hiszem a katedrálishoz, de lehet, hogy egy másik templomhoz, és mutatta, hogy ez az egyik legrégebbi épület Kanadában. És most megnéztem, és 1829 ben épült a mai épület, de mondjuk a 17. század közepétől kezdték el építeni, és már volt egy templom ezen a helyen a 1672-től. És közben meg közvetítjük a Giro-t, és napi szinten jönnek
Hát
olyan
hogyne.
sztorik, hogy nem tudom, 2000 éves vagy 2500 éves épületek vannak még talpon, és hogy a templomok azok pedig a 12. századnál újabb, akkor ez kifejezetten modernnek számít Olaszországban.
Igen.
Szóval a Philadelphia Union és a gólrekord kapcsán ez jutott eszembe, hogy ha egy olyan klubnál teljesítesz jól éveken keresztül, aminek nincsen nagyon komoly múltja, akkor nyilván te
Persze.
leszel a gólrekorder. Ez nem veszi el egyébként azt gazdagtól, hogy tényleg ő évek óta nagyon jól teljesít ebben a csapatban, de nyilván 57 góllal azért mondjuk kevés európai klubnál lennél te örökös gólrekorder.
Így van. Az NB1 pedig változik, mert hogy kiesett a Kisvárda és a Mezőkövesd. Ennek nyilván sok szurkoló örül, akár semleges szempontból, akár így az NB2 mezőnyét nézve, mert hogy onnan feljutott a Nyíregyháza, és a másik feljutó pedig vagy a Vasas, vagy az Eto lesz valószínűleg. Szóval a nagyobb múltú csapatok azok úgy tűnik, hogy visszajutnak, legalábbis kettő visszajut, és kettő olyan csapat meg kiesett, akiknek azért elég rövid életük van a magyar fociban.
Hát ezek a csapatok, ezek szerintem a környéken kívül szerintem sehol nem népszerűek az országban, nem?
Hát ez így van. Valószínűleg igen.
Úgyhogy még
Igen.
akár azt is el tudom képzelni egyébként, hogy Kisvárdán meg Mezőkövesdön se feltétlenül mindenki örül annak, hogy sok száz millió vagy több milliárd forint pénz az a foci csapatba ment bele, mint valami értelmesebb, hasznosabb dologba.
Igen.
Úgyhogy, ja. Szerintem ez az irány, ez jó, hogyha tényleg még az Eto'val is azt mondhatjuk nyugodtan, hogy egy nagy hagyományú nagyváros, nagy hagyományú klubja, ahol tudjuk, hogy ilyen pénzlenyúlások miatt voltak kénytelenek lényegében azt hiszem, hogy be is csődöltek, ugye, és
Úgy tudom, igen.
aztán a csapat maga, vagy újjá alakult a foci szakosztálya a klubnak, vagy valami ilyesmi volt.
Igen.
Remélem, nagy hülyeséget nem mondtam. De attól még egy Győri Etónak igenis nagyon komoly hagyományai vannak a magyar fociban, ami egy Mezőkövesnek, meg egy Kisvárdának sose lesz, a Vasas meg aztán végképp. Úgyhogy igen. Nem feltétlenül mondom azt, hogy mindig ragaszkodni kell a hagyományokhoz, mert ha megnézed mondjuk a Gironát idén a spanyol bajnokságban, hogy
Pontosan.
milyen focit játszanak, leülsz egy Girona meccselé, és valószínűleg elég jól fog szórakozni,
Igen.
akkor lehet, de nem hiszem, hogy a Kisvárda vagy a Mezőkövesd az elmúlt 8 évben, vagy nem tudom mennyit időt töltöttek az első osztályban, olyan nagyon sok emlékezetes pillanatot okozott volna a magyar foci szurkolóknak,
Ez
leszámítva Cseri Tamás válogatottbeli néhány
az biztos.
fellépését.
Igen. Legalább erre jó volt mindenképpen. Ha már a spanyol focit említetted, azzal nem fájtatom a szívedet, hogy bajnok lett a Real Madrid. A Girona valószínűleg BL induló lesz, a Barca ugye
Az most már
szintén.
szerintem biztos, nem?
Úgy
Girona
tudom,
BL.
igen, talán
Attól
matematikailag
függ, hogy
is.
az UEFA mennyire lesz szigorú, mert ott ugye a
Úgy, úgy.
tulajdonviszonyok a City-vel eléggé azonosak.
Úgy, úgy, az
De hát
érdekes lesz
érted,
még.
ilyenkor azért bármikor létre lehet hozni egy KFT-t, aztán
Hát hogyne.
átrakni bele a Gironát, és megyetünk tovább.
Simán, igen, láttuk már ilyenekre példát, és ajánljuk mindenkinek, hogy nézze a foci BL visszavágókat is az elődöntőkben, mert egy jó meccsek lesznek. A PSG Dortmund ugye kedd este, ez már tudjátok az eredményét, és szerda este pedig jön a Bayern Real visszavágója, úgyhogy az is
Mely
izgi lesz.
foci BL az utóbbi években rendszeresen eljut abba a stádiumába, ahol már egyáltalán nem ülök le megnézni meccseket. Esetleg a döntőt ilyen háttértévéként igen, de egy Bayern Real már nem mozgat meg.
Hát bezzeg egy Bayern Barca megmozgatna.
Az megmozgatna, persze.
Ennyi. Ezek mellett, a hírek mellett eltörpült az utóbbi napokban hazai szinten mondjuk sokkal több hír volt arról, hogy kiesett a Kisvárda, mint hogy Fegyverneki Zsófia visszavonult, és azért gondoltam, hogy tegyük bele ebbe a blogba, mert csak az utóbbi 20 év egyik legeredményesebb és legjobb női magyar kosárlabdázójáról van szó. Befejezi a pályafutását 39 évesen, ugye a Sopronnak a csapatkapitánya, nagyon sok nagy meccset élt meg a klubcsapatban, meg a válogatottban is, és hát ő is úgy döntött, hogy visszavonul, úgyhogy egy nagy alakja búcsúzik a magyar női kosárlabdának, ez biztos.
Igen, ez nagyon sokat nem tudok hozzátenni, csak azt, hogy Én mindig azt hallottam róla, hogy egy ilyen végtelenül szimpatikus valaki.
Lehet,
Úgyhogy...
hogy valamelyik adásban megpróbáljuk őt
Hát hajrá!
meghívni. Érdekes lenne beszélgetni vele. Vele szemben, nála viszont, most kiszámoltam, 28 évvel fiatalabb, Yu Zidi, aki egy 11 éves kínai úszó kislány, és azzal tűnt fel most, hogy brutális időt úszott. 400 vegyesen a kínai bajnokságon.
Az mi ez a brutális idő?
Hát az egy 4.40-es idő, ami annyit jelent, hogy az olimpiai alszintől 2 másodpercre, és soha az életben nem úszott ilyen jó időt 11 éves lány a világon. Az amerikai korosztályos csúcs 11-12 évesek között, ami azért úgy nagyjából szintadó, vagy úgy nagyjából lehet hova tenni, az ilyen 4.47-es, 4.48-as idő. És ugye Jakl Vivivel beszélgettünk annó, hogy az egerszegi féle 4.50-es csúcsot 12 évesen úgy döntötte meg, hogy 4.46-ot úszott. Most Yu Zidi, aki 2012. októberében született, úszott egy 4.40-et. Nem tudom, hogy ennek mi a titka, mert hogy megnéztem a videót róla, meg a képeket az úszásáról, egy teljesen átlagos, alacsony, vékony kislány, akit szerintem biztosan nem doppingolhatnak, mert nem így néz neki.
De
Szóval nem tudom,
naív
hogy mi.
vagy.
De hogy doppingolnak?
Nem
Most ezt...
tudom, most nyilván rohadt könnyű azt mondani, hogy jó, hát tuti valami sustmus van a háttérben, nem tudom. Lehet, hogy nem doppingolják, hanem valami olyan ruhaanyagot fejlesztettek ki, ami
Lehet.
legális, de gyors, vagy mit tudom én.
Lehet.
Vagy
Hogy hogyan...
egész egyszerűen ő ilyen once in a generation tehetség, aki majd uralja 10 éven át az úszást. Nem tudjuk.
Baszki, ilyen időt, meg ilyen időket úszni. 400 gyorsan is nagyon jól úszott. Hozott egy 4.10-es időt, az is eléggé közel van a világ elithez. Szóval, ja, meglepő.
Csak
Meglepő.
az a kontextus ugye érdekes, hogy múlt héten meg azért beszéltünk a kínai úszókról, mert nem tudom, 23 úszó toppingolására derült fény.
Igen. Igen, zárója bezárva. Kettő témánk maradt még erre a hétre. Az egyik egy Forma 1-es hír. Nem nagyon szoktunk Forma 1-ről beszélni, mert hogy általában Max Verstappen szokta nyerni a futamokat, és nagyon sok hozzáfűzni valónk nincs. Most viszont Lando Norris győzött Miami-ban. Az első futam győzelme. Norrisnak talán a 110. futama volt ez az F1-ben.
Durva, hogy ennyire fiatalon egyébként már 110 futamnál jár.
Ja.
Én nem hiszem, hogy Norrisszal kapcsolatban bárki kétségbe vonja azt, hogy ő azért, ha nem is Verstappen szintű versenyző, de közel van hozzá. Szerintem, ha Norriszt beültetnék a Red Bullba, és ugyanazokat a feltételeket megkapnám, mint Verstappen, akkor abszolút versenyre készítetné őt egy világbajnokság
Ez
során.
100%, igen.
Úgyhogy az, hogy neki ez az első győzelme, az leginkább annak köszönhető, hogy a csapata az, hogy mondjam, finoman elég hullámzó, mert elkezdték a tavalyi szezont úgy, hogy talán a legrosszabb autó volt az övék, vagy a második, és aztán a végére eljutottak oda, hogy körülbelül a második legjobb autó volt az övék, vagy a harmadik. Most is itt tartanak így a 2-4 sávban a McLaren a 10 csapat közül.
Igen.
Úgyhogy az meg a Red Bullnak a megbízhatóságát mutatja, hogy a 2-4 sávból alig-alig tud verseny nyerni valaki, mert ugye Sainz nyert tavaly éveleje óta Sainz nyert 2-t, meg most Norris 1-et. Az
Igen.
összes többi versenyt az Verstappen vagy Perez nyerte.
Ja. Norris egy nagyon szimpi versenyző egyébként, hogy én tökre örülök a futam győzelmének azért is, mert szerintem ez volt az első futam, amivel legalább néhány percet láttam a szezonban, azt is azért, hogy Norris vezet is vajon behozza az első helyen.
Na látod, nekem az első futam volt, amiből egy képkockát sem.
Na látod.
Megnéztem az összefoglalót tegnap.
Szép.
Figyelj, ez
Szép.
a Giro alatt este 10-es rajt, ez nekem már túl sok volt.
Én meg pont azért ültem le, mert még volt ügyeletes cikkem a honlapra, így a Vuelta után, úgyhogy a női Vuelta után, úgyhogy bele tudtam nézni. Na de az mit szólsz, és zárjuk ezzel az adásunkat, hogy egyrészt Rafael Nadal elbúcsúzott Madridban a közönségtől, ezzel és azzal, ahogy elbúcsúzott, gyakorlatilag hivatalosnak tekinthető az, hogy ebben az évben valamikor visszavonul. De beszéltünk már arról, hogy talán a Lever
Bocs,
kupán.
de szerintem ezt már ő mondta, hogy neki ez az utolsó szezonja.
Szerintem igen, de azért nála, na mindegy.
Jó, oké.
Szerintem ő az a teniszező, akiről nem nagyon lehet tudni, hogy hogy mondjuk ha kap a Garroson egy olyan lendületet, hogy ő megnyeri, és azt érzi, hogy következő évben megint, vagy még mindig teniszezhetne, ő lehet, hogy még folytatná. De hogy beszéltünk már arról, hogy a Laver kupán fejezheti be a pályafutását, és mit szólnál ahhoz, hogyha Federerrel összeállnának egy párosra? Szerintem az egy nagyon szép búcsú lenne, de nem tudom, hogy Nadalhoz méltó lenne.
Tudod, van az a, szokták azt mondani, hogy egy ilyen rózsaszín felhős naplemente az már-már gicses, olyan szép.
Igen.
De és kicsit szerintem nálam ez a Federerrel párosozik egyet Nadal, és aztán megint ott sírnak együtt, ez ugyanez lenne, hogy ez már ilyen kicsit a
Igen.
ló túloldalán van. Nyilván nagyon sokan nagyon boldogok lennének, hogyha ez összejönne. Szerintem, hogyha úgy vonulna vissza, hogy Alcarazzal mondjuk megnyerik az olimpiát párosban, vagy egyáltalán sokáig jutnak, az is egy tök szép visszavonulás lenne. Ráadásul ugye ne felejtsük el, hogy a Sátrién fogják rendezni az olimpiai
Bizony.
torna döntőjét. Ő dönti el, tehát most ez, hogyha
Persze.
abban is biztos vagyok, hogy Federer azért arra még alkalmas állapotban van, hogy egy párost lejátszanak a Laver kupán Nadállal egymással.
Valószínű. Azért is mondtam, hogy vajon igazán méltó lenne, mert nyilván Federerrel összefonódott így a pályafutásuk, de hogy folyamatosan arról volt szó, hogy Federer vagy Nadal a jobb, és most pont úgy visszavonulni, hogy Federer is ott van, és nem csak arról szólna az az este, hogy Nadal visszavonul, hanem hogy még egyszer utoljára lehet látni ezt a párost, az nem tudom, hogy egy picit elvenné Nadalról a fókuszt, nem? Vagy csak én érzem így?
Nem hiszem.
Ja,
És
hát
aztán
Alcaraz a...
jövőre Djokovic vonul vissza az Laver kupán, úgyhogy Nadal és Federer párosoznak egyet, Djokovic meg végignézi a nézőtérről.
Vagy ő lesz a másik oldalon, és egyedül próbálja szétalázni őket, mi?
Az persze.
Ja. Mindegy, hogyha Alcarazzal megnyerik a... Vagy tényleg elindulnak Párizsban, és mondjuk megnyernék, akkor az azért egy nagyon szép pillanat lenne, hogy befejezze.
Én is azt gondolom.
Mi pedig most elbúcsúzunk és befejezzük, de csak erre a hétre. Tartsatok velünk majd legközelebb is. A Giro alatt, meg minden más alatt próbálunk azért adásokat szervezni és beszélgetni. Rév Dániát és Nagy Benyelmint hallottátok. Sziasztok!
Ez volt a Hosszabbítás, az Eurosport podcastje. A műsor témáiról bővebben is olvashattok honlapunkon az eurosport.hu.